Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a legfrissebb nemzetközi gender hírekről beszélgetünk Kovács Eszter politológussal, a Bécsi Egyetem Politikatudományi Intézetének munkatársával. Eszter azért is különleges vendég, mert ő volt a Zsófilter podcast legelső vendége még 2022. szeptemberében, akkor jelent meg éppen Genderőrületek Németországban és Magyarországon című könyve, amely azóta elnyerte a Magyar Politika Tudományi Társaság Kolnai Auré díját, ami az előző év legjobb politika tudományi könyvének járó díj. A Partizán munkáját a Patreon oldalunkon kívül most a személyi jövedelem adótok 1%-ával is támogathatjátok, már csak pár hét van hátra a bevallási határidőig, érdemes rászállni pár percet az esja.nav.gov.hu oldalon, ne hagyjátok elveszni a lehetőséget, hogy dönthessetek ennek a pénznek a sorsáról, és ha nekünk ajánljátok fel, rengeteget tesztek ezzel a csatorna fejlődéséhez, fenntartásához. Köszönet Irsik Bencének a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért, nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Eszter, szervusz!
Szia Zsófi, örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást.
Én is nagyon örülök, hogy újra itt vagy. Rengeteg minden történt 2022. szeptembere óta. Kérlek, mondd el, hogy mi most a legfrissebb, legfontosabb hír, ami történt Németországban?
2024. április 12-én a szövetségi parlament megszavazta az úgynevezett nemi önmeghatározási törvényt, ami két év óta előkészület alatt állt, a 2021-es koalíciós szerződésnek az egyik ígérete volt, tehát az az egyik talán legnagyobb ilyen társadalompolitikai változás, amit beharangozott a szociáldemokratákból, zöldekből és liberálisokból álló kormánykoalíció, hogy ezt ezzel adta törvénykezési periódus alatt meg szeretnék tenni, és ezt most megtették. Tehát hosszadalmas társadalmi viták után elkészült egy konszenzusos javaslat, amit a parlament elé tudtak terjeszteni, és 374 igen szavazat és 251 nem ellenében elfogadták azt, hogy önbevallásos legyen, tehát hogy az anyakönyvi hivatalban bárki, aki magát más neműnek érzi, és nem csak férfi testben nőként, nőtestben férfiként, hanem lehet a nem bináris és interszex kategóriáknak a tagja is, bemehet, becsattoghat, és személyesen azt mondja, hogy én az vagyok, és nem kell semmilyen orvosi, pszichológusi vélemény, nem kell bírósági ítélet, tehát hogy az a hosszadalmas procedúra, ami korábban volt, az most megszűnt.
Ha jól tudom, akkor az ezelőtt érvényben lévő törvény az úgynevezett transzszexuális törvény volt, ami 1981-től volt hatályos, és akkor ehhez képest történtek ezek a változások a jogban, és ahogy te is említetted, most már lehet nem csak férfi és nő kategóriát választani, de a korábbi törvény az, ha jól tudom, még csak ezt a két kategóriát értelmezte, és a jogi nemváltást két pszichiátriai szakvéleményhez és bírósági ítélethez kötötte, mind nagykorúak, mind a 14-18 évesek esetében. Ezt a törvényt is többször módosították, ugye? Tehát történtek ebben is változások az idők során. Elmondanád kérlek, hogy mik voltak ezek, tehát mik voltak azok a pontok, amiket mondjuk az aktivisták céloztak meg, hogy minek kell változnia, miért kell változnia, mik azok a célok, amiket el akarnak érni, tehát a legújabb törvény előkészítése hogy zajlott?
Hát ugye, ahogy utaltál is, ez egy 1981-es törvény, eleve ezt a szót használja, hogy transzszexuális, amit már nem PC használni az aktivista diskurzusban. A legfontosabb változás, illetve hát a legfontosabb követelés, az a úgynevezett a patologizálásnak a kivétele volt, tehát ugye emiatt lobbiztak most már sok-sok éve ezek a transzjogi szervezetek a változtatásért. Tehát a két pszichiátriai vélemény és az a bírósági ítélet, tehát egyrészt drága volt a folyamat, fáradtságos, és gyakorlatilag azon az alapvetésen alapult, hogy ez valami betegség, és te megváltoztathatod jogilag a nemedet, ha egy orvos azt mondja, hogy igen, neked ez az állapotod van. És ugye a WHO is, tehát a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet, és a mentális betegségek kézikönyve, a DSM is már kivette a mentális betegségek közül a nemi diszfóriát, tehát azt az érzületet, ami tartósan fennáll, hogy te a másik nembe tartozónak érzed magad, és ezt már nemi inkongruenciának hívja, ami egy ilyen, inkább egy állapot, mint egy betegség, tehát hogy gyakorlatilag már nem felel meg a nemzetközi standardoknak a patologizálás, hanem ez egy liberális alapjog, hogy te csak az egyén tudhatja, hogy mi a neme, ez a, és hogy ennek megfelelően kellene a törvényhozás, vagy a törvényt változtatni, illetve hát gyakorlatilag kiszedni a folyamatból ezeket a kapuőröket, tehát mind jogi, mind orvosi kapuőröket, aki az ember legszemélyesebb dolgáról, így nem tudom, így rád rakja a pecsétet, hogy te az vagy, te nem vagy az, rosszul látod magad. Tehát, hogy így ez nyilván az érintettek szemében ez egy ilyen megalázó, hogy valakinek be kell bizonyítanod, hogy igaz, amit te megélsz, és ezen akartak változtatni, illetve a másik, hogy lett egy ilyen 3-1 törvény, hogy a nem bináris, magukat nem binárisnak valló emberek jogállását az egyáltalán semmi módon nem szabályozta eddig törvény, tehát ők nem léteztek úgymond a jogrendben, persze a világon se léteztek 10 évvel ezelőttig, mert hogy ez egy ennyire új jelenség, 2015-16-ban születtek meg ezek az identitások a Tumblr-en, de hogy most a jog gyakorlatilag ezt is úgymond elismeri, az interszex emberek léte, amit már a német jogrend már 5 éve elismer olyan tekintetben, hogy arra már volt törvény korábban, hogy csecsemőnél, vagy későbbi korban gyereknél, felnőttnél lehet olyan opciót választani, hogy eltérő a nemed, tehát az anyakönyvi kivonatban nem kell megadni, hogy fiú vagy lány, hanem lehet olyan, hogy másik, harmadik, vagy semmilyen, vagy később megváltoztatni, ha később derül ki a fejlődés során, hogy, vagy az elején még nem tudni, és majd meglátjuk, hogy a fejlődés során hova alakul, tehát hogy azok azoknak az embereknek a jogállása, akinek így a különböző biológiai nemi jegyei nem esnek teljes mértékben egybe, ő rájuk már volt törvény, és akkor a harmadik a transzneműség, amivel kapcsolatban meg ezt a patologizálást akarták kívánni, és ennek a háromnak a csoportnak lett most a jogállása egyszerre egy törvényen belül kezelve, és ami meg utaltál rá a kérdésedben, hogy azért az elmúlt 40x évben változott már ez a törvény, és igen, az megtörtént, hogy az Alkotmánybíróság emberi jogokkal, alapjogokkal ellentétesnek ítélte bizonyos passzusait, tehát ami mondjuk sterilizációhoz kötötte a jogi nemváltást, tehát bizonyítanod kellett, hogy te már nem vagy szaporodásképes, váláshoz, ez egészen odáig, amíg az azonos neműek házassága nem lett megengedve a jogrendben, tehát hogy mondjuk az, aki egy hetero férfi volt, és ő nővé akar válni, az maradhasson úgymond leszbikusként a párkapcsolatában, tehát nem kell már elválni. Műtéti beavatkozásokhoz kötött, tehát hogy akkor változtathatod meg jogilag a nemedet, ha már tényleg úgy nézel ki, úgymond, mint a másik nem. Tehát, hogy olyan dolgokhoz, ami nagyon hát ilyen durva, vagy az embereknek különböző útja van, és hogy ezt ki kell szedni. Ezeket részben kikerültek már a törvényből, részben pedig úgy vannak benne, hogy az Alkotmánybíróság ezeket a passzusokat, hát úgy hatályon kívül helyezte, vagy azt mondja, hogy ez nem alkalmazható addig, amíg nem lesz új törvény. Tehát benne van a törvényben, de nem lehet alkalmazni. És ez az, amire állandóan hivatkoztak az utolsó napig, még a törvény elfogadásának napján is a törvény támogatói, hogy azért volt szükség erre az önmeghatározási törvényre, mert mennyire durva dolgok vannak még mindig benne a transzszexuális törvényben, amik már úgy nincsenek benne, hogy azok nem alkalmazhatóak, de hogy ez így indokolja, így érzelmileg, hogy ezeket már meg kell változtatni.
Tehát, hogy ezeket még használták hivatkozási alapnak, pedig már nincsenek a joggyakorlatban.
Így van. Aha. Tehát a szövegben még részben benne voltak, valamelyik már nem, tehát a házasság már nem, a sterilizáció már nem, de tehát, hogy van, amelyik még így benne, de oda van írva, hogy ez nem alkalmazható, csak kivárják, míg meg elkészül az új teljes törvény, de hogy így ilyen érzelmi nyomásként, hogy mert a transzszexuális törvény még ezt is elvárja, hogy sterilizáció, meg műtéti beavatkozás, és ez mennyire sértő, tehát gyakorlatilag így az elv szintjén volt benne, és akkor hogy ezért is indokol, de hát a fő ok az, hogy ennek a úgynevezett patologizálásnak a megszüntetése, tehát a kényszerértékelések, hogy egy harmadik ember döntsön a te személyes identitásodról, holott arról csak te tudsz dönteni, tehát ez az emberi jogi keretbe helyezés, és a kivevése abból, hogy itt erről úgy beszéljünk, mint szegény, szerencsétlen emberek, akik ezzel a nehéz állapottal együtt élnek, hogy nem, ők nem szerencsétlenek, ők csak attól szerencsétlenek, hogy a társadalom őket diszkriminálja.
Ugye említetted, hogy ezt ez a koalíciós kormány megígérte annó, és aztán létre is hozta, de hogy ez nem egy ilyen egyszerű folyamat volt, meg ahogy mondod, tehát hogy vitatott pontjai voltak egészen a végéig. Mik voltak a vitatott pontok egészen pontosan? Mik voltak a frontvonalak, vagy hogy mondjam, ezekben a harcokban a politika szinterén? Mert hogy ezért nem mindenki volt ezzel on board annyira.
Eleve én így rá tudok erre még mindig csodálkozni, mert hogy 14 éve az Orbán rezsimben élünk, de hogy vannak országok, ahol ilyen megtörténik, hogy 2022. júniusában egy 2-3 oldalas vázlatot prezentál a két felelős miniszter, az FDP-s Marco Buschmann és az SPD-s Liza Paus, tehát a családügyi, ifjúságügyi és a igazságügyi miniszterek, és azt mondják, hogy tessék, itt jöhet a társadalmi vita. Tehát, hogy még mielőtt lett volna szöveg, tehát nálunk meg ugye az van, hogy hétfőn bejelentik, de megszavazza a parlament, hogy már nem is emlékszünk arra, hogy bevonni a tervezeteket, menjen végig az újságírókon, meghívják a különböző parlamenti bizottságokba a feminista szervezeteket, a transz szervezeteket, a nem tudom, vitatja, a bűnügy, belügy, tehát, hogy egyszerűen így a minisztériumok között, a pártok között, a társadalomban van egy széles körű vita. De nem szeretném, hogy mondjam, Németországot idealizálni, és ez csak így egy ilyen érdekes aspektus így magyar szemmel, hogy ilyen nagyon vitatott kérdésekről egyszerűen folyik két évig társadalmi vita. Mondjuk az, hogy két évig folyt, ezt például pont az érintett szervezetek nehezményezték, tehát hogy miért kell ezt eddig húzni, folyamatosan be lett lengetve, vagy már pár hónapon belül már tényleg, és még mindig nem, és még mindig nem, és még mindig nem. Nyilván millió egyéb dolog volt a Oroszország-Ukrajna elleni háborúja, jától kezdve a inflációig, az energiaválságig. Szóval, hogy itt nem biztos, hogy ez volt a fő ügy, de hogy ez így húzódott. És most a hétvégén készülve erre az adásra elolvastam a törvényjavaslatot, vagyis hát az elfogadott törvényt, és 5 olyan pontot találtam benne, amit így kiemelnék erre válaszul, hogy mi az, ami nem volt benne az eredeti tavaly augusztusban benyújtott törvényjavaslatban, és most az elfogadott törvényben benne van, és ezeket egyébként részben a transzszervezetek nagyon keményen bírálják is. Tehát gyakorlatilag a benyújtott törvényjavaslat az sokkal inkább megfelelt a transzszervezetek követeléseinek, és ami végül el lett fogadva, abba pedig a szélesebb társadalom, más minisztériumok, ellenzéki pártok és a feministák aggodalmait tekintetbe vették. Az egyik az az, hogy három hónappal előre kell jelezni, hogy te nemet szeretnél változtatni, tehát nincs olyan, hogy ma bemész, és azt mondod, hogy de én ezt megfontoltam, és tuti biztos vagyok. Tehát november 1-én lép életbe a törvény, augusztus 1-én lehet először bejelenteni, hogy én majd szeretnék nemet változtatni. Tehát nem csak az van, ezt elfejtettem elmondani az elején, hogy évente csak egyszer lehet nemet változtatni, ami már egy kicsit ilyen viccesen hangzik, hogy mi az, hogy évente csak egyszer. Ezt se szeretik a transzszervezetek.
Mert hogy ez kevés állik,
vagy... Hát, hogy így hadd döntse már el az ember, hogy ne gondoljuk, egyrészt ne gondoljuk azt, hogy bárki váltogatná túl gyorsan, másrészt meg ha meg akarja gyorsan váltogatni, akkor meg hadd legyen már meg a szabadság, a felnőtt emberekről beszélünk, majd meg a kiskorúakra térjünk ki, de hogy és akkor ehhez az egy év korlátozáshoz lett még hozzátéve, hogy de 3 hónappal előre kell jelezni. Tehát ez például így a döntés megfontoltságát bizonyítandó. Tehát gyakorlatilag az a állítás, vagy ez a kritika, hogy így ezzel így kiskorúsítva vannak a transznemű emberek, mert azt gondolják, hogy nem gondolták végig, és úgy ballagnak oda, és majd kell nekik még 3 hónap. A másik pont az az, hogy a közösségi terek tulajdonosai, például szaunák, női fitnesstermek, terek, ahol női öltözők vannak, női zuhanyzók, továbbra is eldönthetik saját hatáskörben, hogy kit engednek be oda.
Hú, de jó.
Tehát az ugye talán az itteni a Zsófilter hallgatóinak nem lesz meglepő állítás, hogy ez volt a feministáknak az egyik félelme, hogy gyakorlatilag ez még nem is csak az, hogy a transzneműeket vádolja meg potenciális erőszaktevővel, de hogy egész egyszerűen vannak a férfiak, akik szeretnek visszaélni. Tehát nem feltétlenül a transzneműek fogják a nők számára a veszélyt jelenteni, vagy a transz maguk a transznőnek vallók, hanem férfiak, akik ezen az, ennek az örvén be tudnak menni női terekbe, azt mondván, hogy hát én nő vagyok, neked semmi között hozzá. Na, és eldöntheti egy szauna tulajdonos továbbra is, vagy egy fitness terem, hogy maga ide nem jöhet be. Ugye ezt a transzszervezetek megint bírálják, hogy ez gyakorlatilag engedély a diszkriminációra, ez megint megkülönbözteti a transznőket a cisznőktől, és hát ilyen gyanakvás légkörét kelti köréjük, hogy hát ti potenciális erőszaktevők vagytok. De ez mondjuk egy ilyen kompromisszumnak tekinthető. A harmadik, hogy 10 000 eurós pénzbüntetéssel lehet sújtani azt, aki felfedi egy transzneműnek az előző a korábbi nemét, tehát aki kikutatja és ártó szándékkal kinyilvánítja, vagy elmondja, de ez nem vonatkozik a bűnügyre. Tehát ugye ez például egy nagyon erős vita volt a koalíción belül, hogy attól tartottak emberek, megint, hogy azzal fognak úgy kislisszolni a bűnüldözés elől emberek, hogy nemet változtatnak. És gyakorlatilag belekerült egy ilyen passzus, hogy le kell jelenteni minden egyes nemváltást, és fel van sorolva egy hosszú lista a törvényben, mely hivataloknak, tehát a szövetségi rendőrségnek, a pénzügyi tranzakciókat felügyelő hivatalnak, stb. És ha az az ember az előző nevén nem volt nyilvántartva, akkor ki kell dobni ezt az aktát, tehát nem lehet számon tartani, de ha benne volt, akkor át kell vezetni, hogy továbbra is keressük, nem tudom, József Schmidtet, aki most már Katja Schmidt, de akkor most már tudjuk, hogy Katjaként keressük. De hogy ne lehessen így névváltoztatással elsrisszolni. A negyedik, az a sport. Ott is megmaradt az, hogy a sport teljesítmények megítélésében nem mérvadó a nemi identitás. Tehát gyakorlatilag eldönthetik továbbra is azok a sportegyesületek, amelyek döntenek arról, hogy ki indulhat melyik versenye, hogy kit enged indulni. Tehát nem írja felül a megváltoztatott nemi identitás a testet. Felülírhatja, ha a sportegyesület azt mondja, hogy nálunk lehet, akkor lehet. Gyakorlatilag meghagyja ezt a sportvilágában kompetenciaként, nem írja ez felül, ami megint egy ilyen megnyugtató dolog lehet. Ugye ez az egyik fő témája az elmúlt években ezeknek a transzvitáknak, hogy biológiai férfiak versenyeznek női sportágakban, ami még akkor is, ha elfogadjuk őket nőként, vagy a női identitásként, de az, hogy a hátestek a férfi pubertáson egész egyszerűen más izomzatuk lesz, és hiába, hogy ösztrogént szednek, de az egyszerűen a testükön már olyan változás állt be, amit nem tud. Tehát aki átesett a férfi pubertáson, az nem tud nem férfi testű lenni, akkor sem, hogyha csökkentik benne a tesztoszteront. És hogy ez mondjuk, ez a törvény ezt például tekintetbe vesz, és meghagyja a sportszervezetek kompetenciájában. És az utolsó, de az talán egy kisebb dolog, de szerintem tükrözi a törvény szellemiségét, hogy háborús helyzet esetén nem lehet férfiből nőbe és nem binárisba nemet váltani. Tehát ha esetleg az a helyzet történne, hogy ugye besorozzák a hadrafoghatókat, nem hiszem, hogy ez most a közeljövőben megtörténne, de legalábbis a szemléletben benne van, hogy esetleg lennének emberek, akik kihasználják ezt a kiskaput, hogy hirtelen tömegével így akarnak a katonai szolgálat alól mentesülni. Reméljük, hogy nem kerül elesről, csak egy ezen a mondaton azért mosolyogtam, mert akkor ezt így gyakorlatilag valahol egy adott ponton. Ez nem volt társadalmi vita tárgya, vagy legalábbis én nem találkoztam vele, tehát ha jól értem, akkor ez talán a koalíción belül lehetett vita, hogy azért ne lehessen meglépni ilyen alól. Tehát, hogy nem ír mindent felül a nem identitás, a házi rendet adott szolgáltatások nyújtóinál, a sportot, és ez az, amikben a bűnüldözést, és emiatt ilyen felemás a megítélése a feminista szervezetek. Ugye egyik része, sőt a nagyobbik része transzinkluzív, tehát például az Európai Női Lobby tagja a Deutsche Frauenrat, a Német Nőszövetség, ők teljesen támogatták azt, hogy legyen nem jön meghatározási törvény, sőt, pontosan ugyanazokért a pontokért bírálják az elfogadott törvényjavaslatot, mint a transzszervezetek. A feministák másik része, akik bírálják ezt az egészet, tehát hogy a női lét az nem egy érzés, azok is elégedetlenek, tehát belekerültek ezek a kompromisszumos pontok, de nem elég, mert az az érzet, hogy mégiscsak egy ilyen fikciót ültetünk törvénybe, hogy a nemnek ne lenne bármilyen biológiai alapja, tehát ők nem lettek attól megnyugtatva, ami valójában megbosszantja a transzinkluzív csapatot, szóval hogy készült egy ilyen törvény, amiben próbáltak mindent belepasszírozni, és aztán a végén mindenki azt mondja, hogy meh. Talán még egy pont fontos, ez a kiskorúak kérdése, mert ugye amiről eddig beszéltem, az a 18 év fölöttiek, tehát hogy egy felnőtt ember hadd dönts el, hogy ő minek érzi magát, de hogy mi van a kiskorúakkal, mi van, ha egy kiskorú szeretné ezt csinálni, és a törvény az 14 és 18 év között szülői engedélyhez köti, de ha a szülő nem engedélyezné, akkor egy úgynevezett családjogi bíróság szerezhet ennek érvényt, ha a gyerek jól léte indokolja. És ugye, mivel hogy nagyon sokszor a kamasz öngyilkossági veszélye szokott lenni az ér, tehát, hogy ha nem engeded ezt, ugye a szülőkön ez szokott lenni a nyomás, hogy jobb egy élő lány, mint egy halott fiú, hogyha mondjuk fiúból akarna nemet változtatni, vagy ilyesmi. És itt lehet az, én nem tudom, hogy ezek a bíróságok hogyan működnek, mennyire vannak átítatva a korszellem, mert meg ezekkel a kulturális kódokkal, hogy mondjuk a gyerek jól lét. Tehát, hogy így felülírhatja a szülő akaratát, hogyha a gyerek mondjuk talál magának egy olyan szervezetet, ami támogatja őt, hogy menjen el vele, vagy így támogassa ebben a jogi procedúrában. És 14 éves kor alatt pedig csak a szülő dönt, és van egy olyan kitétel, hogy de igazolni kell, hogy tehát a szülőnek alá kell írnia mindenképp a nemváltást, azt hiszem 5 éves kortól lehet, és valami olyat is pluszba, hogy átestek valami tanácsadáson, de nem kell arról papírt hozni, hogy valóban átesette a gyerek bármilyen. Tehát a tanácsadás az így lehet bármi, az lehet egy transzszervezet tanácsadása, meg lehet egy pszichológusi, nem tudom, egy terápia. Egyrészt ugye nem tudjuk, hogy mit jelent ez a tanácsadás, vagy hogy ez ilyen sokkal szélesebb körül, mint annyi, hogy, mint az, hogy pszichológus. Másrészt szülő, ha nagyon progresszív, lehet, hogy aláírja akkor is, hogyha ez nem történt meg. De Sarah Wagenknecht, akit sokan szeretnek, sokan gyűlölnek, tehát ő az, aki próbál egy ilyen, nem tudom, alternatívabb, vagy másfajtább baloldalt építeni. Ő azt mondja, hogy 14-18 éves korúak esetében a szülőktől elveszik a jogokat, a 14 éves kor alattiak esetében meg túl sok jogot adnak a szülőknek. Tehát gyakorlatilag a 14-18 éves kor között, ha a szülő ellenzi, akkor azt felülírhatja más bíróság, 14 éves kor alatt, meg ha nagyon progresszív a szülő, akkor nincs semmi kapuőr beépítve, sem jogi, sem pszichológusi, pszichiátriai ebben a döntésben. Tehát ezt azért fontos kiemelni, mert hogy ugye az itthoni diskurzusban a kormánykritikus oldalon az szokott lenni, hogy kiskorúakkal nem csinálnak semmit nyugaton. És de? Tehát, hogy nem operálják át őket, de transzszervezetek is elismerik, hogy így a jogi nemváltás valakinél az utolsó lépés, valakinél az első, ez ilyen mindenkinek más az útja, de hogy az rárakja őket egy útra. Ugyanúgy, ahogy a szociális tranzíció, tehát az, hogy mondjuk a környezeteddel már elfogadtatod, hogy téged a más neven, más név máson kelljen szólítani, vagy te úgy öltözködsz, úgy nem tudom, fejezed ki magad, tehát hogy gyakorlatilag ez az egész dolog, ez egy út része, és aki már megtette egy lépést, annak logikusabb, hogy jön a következő. Tehát, hogy mondjuk a szociális nemváltás, a jogi nemváltás, az, hogy különböző országokban pubertás blokkolókat írnak föl 8-10 éveseknek, hogy addig is, amíg eldöntik, addig is nyerjenek egy kis időt, hogy ne mélyüljön el a hangjuk, ha fiúk, hogy ne menjenek át azon a pubertáson, amelyiket nem annak a nemnek tartozik, vagy nem ahhoz a nemhez tartozik, ami ennek ők érzik magukat. Most túl azon, hogy ezek nem ártatlan beavatkozások, mert sajnos vannak igenis visszafordíthatatlan hatásaik, de egyszerűen aki már egy ilyet megtesz, az nagyobb valószínűséggel fog a következőre is lépni. Tehát, hogy aki szociálisan tranzicionált, az fogja akarni a pubertás blokkolót. Aki pubertás blokkolón van, az nagyobb eséllyel fog ellentétes nemű hormont kérni, és aki ezen, aki meg már azon az is túl van, az akarja jogi nemváltást, akarja utána a pénisz eltávolítását, a mellei eltávolítását, stb. Tehát, hogy egyszerűen ezek így nem függetlenek egymástól, hogy bármikor kiléphetsz ebből, mert már vannak következményei, van egy társadalmi következménye, tehát a környezetet hogy tekint rád, van egy, a testedben beálltak változások, amiből sokkal nehezebb visszalépni, és a jogi is így gyakorlatilag tesz a gyerekre is, a szülőre is, az orvosokra is egy nyomást, tehát ha jogi megváltás, nyemváltás megtörtént, hogy ez most már akkor ehhez alakítsuk hozzá a testet is. Az, hogy mi a sorrendje ezeknek, ez adott országok szabályozásától, meg egyéni életutaktól is függ, csak hogy itt ez így ebbe a formában, hogy kiskorúakkal nem történik semmi, ez így túlzás, vagy torzítás, vagy alul értékelés annak, hogy mi zajlik.
Igen, mert ez tényleg itthon is sokszor jön a transz szervezetektől, meg LMBTQ szervezetektől, hogy hát nincsenek nem váltó óvodások sehol, külföldön sincsenek, ez egy baromság, ezzel riogatni, és hogy teljesen alaptalan félelemkeltés az, hogy itt a gyerekeknek bármi baja esne, és ez kizárólag minden ilyen törekvés a nemi önmeghatározással arra szolgál, hogy a szenvedést enyhítsük, és kész, és elfogadjuk az embereket olyanoknak, amilyenek, és ne legyenek diszkriminálva. De ez nagyon durva szerintem is, hogy rendelkezik a törvény a 14 év alattiakról is, tehát hogy itt nyilvánvaló az, hogy ez egy szempont a közbeszédben is, meg hát tudjuk, és majd kitérhetünk a többi angol száz ország, meg európai ország gyakorlatára, meg változásaira az elmúlt években etéren, de tudjuk azt, hogy ez igenis egy szempont, és az, hogy pubertás blokkolókról beszélünk, az már azt sugallja nyilván, hogy itt gyerekek érintettek. Az az állítás, hogy a pubertás blokkolása az egy visszafordítható folyamat, vagy hogy egyáltalán van ilyen, hogy szüneteltetni a pubertást, aztán, mint hogyha megnyomnánk egy ilyen pause gombot, aztán egy play gombot, majd újraindítjuk, és ugyanúgy történik minden az emberi szervezetben, mint hogyha nem történt volna semmi a pubertás szüneteltésével, tehát hogy ez így önmagában is teljesen abszurd. És írtál annak idején a Fundamentum című folyóiratban, 2023 első számú kiadványában egy tanulmányt a nemi önmeghatározás tudományos és politikai tétjei címmel. Nagyon-nagyon ajánlom ezt az írást, egyébként le lehet tölteni a Fundamentum folyóiratnak a honlapjáról. Hogy tekintesz vissza az akkori írásodra, amiket ott megfogalmaztál? Nagyon sok minden szerepel benne, tényleg nagyon sűrű, nagyon-nagyon-nagyon informatív írás. Mi valósult meg a törvénytervezetből, és szerinted ezek a tétek, ezek a rizikók tudományos és politikai téren hogy alakultak? Most azzal, hogy ez a törvény tényleg meg lett szavazva, mit fog eredményezni?
Jó, ugye talán a legfontosabb az, hogy ezt a három csoportot egyben kezeli a törvény, tehát a transzneműeket, az interszexeket és a nem bináris identitásúak. Ezeket teljesen eltérő kategóriák és meghatározások, és most gyakorlatilag, tehát az a szemlélet győzött, hogy hát ez mind ugyanaz, vagy hát, hogy így gyakorlatilag homogenizálva lettek, hogy még az interszexeknél, akiknél pedig van biológiai alapja annak, hogy nem tartoznak egyik nembe se, vagy hogy van valami nem egyértelműség a nemükben, ott is az van, hogy nem kell már orvosi igazolás, nem kell magyaráznod, hogy neked orvosi okod van, vagy csak úgy identifikálsz, egyszerűen szeretnél másik kategóriát, kész. De hát, hogy ezeknek nagyon más az eredete, és arról is írtam a tanulmányban, hogy így az egész vita zajlik egyfelől a természettudomány és a társadalomtudomány határán, tehát hogy hol húzzuk meg, kinek van kompetenciája ezekben a kérdésekben dönteni, a másik pedig a társadalomtudomány és a politika határán, hogy így ezek most mennyire tudományos kérdések, mennyire értékválasztások. Én nekem az a meggyőződésem, hogy ez lesz a következő éveknek a tétje, hogy egyszerűen ennek a három kategóriának az összemosása, meg egyáltalán ezek a viták a nemi önmeghatározásról, az ezen a két téren is zajlik. Tehát nem csak ilyen mi a konkrét jogkövetkezménye egy szauna tulajdonos számára, vagy egy nő számára, aki nem akar péniszt látni egy öltözőben, vagy fél attól, hogy ő vele valami történhet. Tehát, hogy van ez a nagyon gyakorlati feminista tétje szerintem, vagy gyerekjogi mondjuk, hogy a szülők, és szülőjogi, tehát, hogy mivel segítünk a gyerekeknek, ha ilyen erős diszkomfort érzetük van a testükben, mi a jó megoldás, akkor a szülők jogai, hogy így ők kompetensebbek-e, mint bármilyen hivatal a saját gyereküketre vonatkozó döntések esetében. Tehát van ez a nagyon konkrét szint, hogy a gyerekjogi, a nőjogi, a szülők jogai, de van szerintem ez a hát kicsit ilyen absztraktabb, ami szerintem ezen keresztül zajlik most, és hogy így a nemnek van-e bármilyen biológiai alapja, van-e a biológusoknak, orvosoknak olyan kompetenciája, ami a társadalomtudósoknak nincs, vagy a társadalomkritikai hozzáállásúaknak nincs, és ennek van-e még autoritásuk, vagy őket letudjuk, mint biologizáló, biológiai eszencialista, binárisan gondolkodó, elnyomó népek. Két hete Németországban született egy nyílt levél, amit szintén már nagyon sokan aláírtak, amiben kimondottan a természettudósok és biológusok és orvosok írnak alá, hogy a tudomány mai állása szerint kettő nem van, és ezt nem szabad, hogy tehát ez nem érinti azt, hogy mit kezdünk maguk a transzneműnek való emberek jogállásával, de az, hogy ez egy biológiai tény, ez, ami benne van minden tankönyvben, hogy ezt meg kell őrizni, és ebben mi vagyunk az autoritások, és nem a társadalomtudósok, meg nem az aktivisták. Hogy például ez így egyáltalán felmerül, hogy ők azt gondolják, hogy itt van valami, ami, és lehet ezt azt mondani, hogy ők kapuőrködnek, meg hát a biológia is csak egy diskurzus.
Bocsánat, csak igen.
De hogy itt gyakorlatilag történt egy váltás, és ez is szerintem egy sokkal bonyolultabb, és én nekem ezzel kapcsolatban nincs teljesen kiérlelt és kész álláspontom, de hogy a társadalomtudományokban azért történt egy fordulat az utóbbi évtizedekben, ami a tudásoknak a politikával való átitatottságáról szól, és tényleg tudásokról beszélnek többes számban. Tehát, hogy nincs objektíven megfigyelhető valóság, hanem a megfigyelő maga is, meg a megfigyelt tárgy is a társadalom része. Tehát nincs közvetlen, nem tudom, hozzáférésünk a valósághoz, és a mi percepciónkat arra a valóságra meghatározza a saját pozicionáltságunk, a saját érdekrendszerünk, tehát hogy mondjuk nem fogadja el azt ez a típusú társadalomtudomány, hogy egy biológus azt állítja, hogy de hát megfigyeltem, ott van. Így szaporodnak a lemlősök, kettő típus van. És akkor ebből csinál egy ilyen diskurzust, hogy a természettudomány hogyan hozta létre, és milyen érdekek mentén ezt a mátrixot, amiben ez ilyen valósnak tűnik, hogy kettő van, és az, hogy milyen az önkényes módon rendeljük egymáshoz a fogalmakat és a természeti világot, tehát hogy így ilyen nagyon gyanakvó lett ezzel szemben. Én nekem, amikor az egyetemen tanítok, így hétről hétre nehézséget okoz, hogy nagyon komplex, izgalmas, forradalmi, feminista szövegeket olvasunk, és a hallgatóim, akik már abban nőttek bele, tehát gyakorlatilag ők most 20-25 évesek, és nem láttak mást, mint ezt a queer feminizmus, tehát nekik ez a feminizmus. És egyébként nem, hogy mondjam, buták meg aktivisták, tehát igenis nyitottak a szövegekre, de az a legelső reakció, hogy ez bináris. Hogy ennyit tudnak, ez a legelső szintje, amit meglátnak egy szövegben, hogy hát ez nőkről és férfiakról beszél, ez túl kevés. Tehát, hogy egyszerűen ez már így átment sajnos. Szóval, hogy azt gondolom, hogy itt ez a természettudomány, társadalomtudomány, illetve természettudomány, és nem tudom, ilyen kritikaibb, vagy a tudás hatalmi beágyazottságra reflektáló társadalomtudománynak van itt egy összeütközése, ami nagyon nehézé teszi, mert minden, aki arra próbál hivatkozni, hogy jöjj, azért valamennyi objektív tényt mégis hadd lehessen mondani, vagy oké, hogy elfogadunk mindenféle identitás, de hogy az a nem bináris nemű ember is tudni fogja, hogy most kell-e védekeznie, vagy nem kell védekeznie szexnél, mert hogy...
Tampont venni.
Tehát, hogy ezek egyszerűen azzal a szexuális partnerrel, akivel szexuális aktusra lép, mert fogja tudni, hogy ebből lehet, vagy nem lehet. Vagy a munkáltató az nem azt fogja nézni, hogy te hogyan identifikálsz, hanem rád néz, és megmondja, hogy te képes vagy-e gyermeket kihordani a testedben, vagy nem vagy képes, és ez alapján fog diszkriminálni, vagy ha te futsz a sötétben, akkor tudni fogod, hogy te olyan testben vagy, akinek aggódnia kell azért, hogy valami erőszak éri a erdőben, vagy a parkban, vagy olyan tested van, ami nem kell emiatt aggódnia, mert feltételezett, és hogy melyik típusú test az, amelyik veszélyt jelent a te testedre. Azt azért talán még érdemes hangsúlyozni, hogy a társadalomtudományon belül, és nyilván nem olvas egy átlag ember ilyen szövegeket, de nagyon kiterjedt vita zajlik. Tehát egyáltalán nem arra szűkül, hogy valaki befogadó vagy kirekesztő. Nem tudom, a transzneműek, vagy akár a nem bináris neműek emberek önmeghatározáshoz való jogát nem megkérdőjelező tudósok, és rámutatnak arra, hogy ide itt zajlanak folyamatok, amiket nekünk társadalom elméletileg elemezni kell és lehet. Tehát, hogy egyszerűen az egy tudományos kérdés lehet, hogy hogyan bukkantak föl ezek a nem identitások, vagy hogyan értelmezzük ezeket a nem identitásokat. Írja ezt mondjuk például Rob Cover, egy ausztrál, a queer studies, illetve a queer elmélet alapján álló tudós nem akarja megkérdőjelezni azt, hogy itt a 25 év alattiak körében zajlik egy ilyen forradalom, meg hogy ezen keresztül határozzák meg magukat, de azt mondja, hogy nézzünk már erre rá kívülről, és hogy rá lehet nézni erre kívülről, vagy Barbara Rissman, aki az Egyesült Államok egyik talán nemzetközileg elismertebb gender szociológusa, aki így rettentesen sok interjút is végzett, tehát interjús kutatásokat, mindenféle nem bináris, nem identitású emberrel. Ő is azt mondja egyik cikkében szerzőtársakkal, hogy itt a gender studies-on belül zajlik egy átalakulás, hogy már a struktúrákról átkerült a fókusz az identitásokra és a reprezentációkra, hogy a born this way, az így születtem narratíva, ez lehet, hogy politikailag hasznos, és fogadjuk el, de attól még társadalomtudományosan ez nem állja meg a helyét, mert jelen tudásunk szerint az identitások nem velünk születettek. Nincs ilyen, hogy egy eszenciális női, férfi, nem bináris identitás, ami a testtől független, az identitásokat a környezetünkkel interakcióban alakulnak ki. Ezt hadd lehessen már kimondani, ne legyen az, hogy erről nem szabad beszélni, tehát ugye arról próbálnak értekezni, megint nagyon ilyen empatikus nyelven, hogy lehet, hogy valami politikailag hasznos, de társadalomtudományosan nekünk ezzel máshogyan kellene bánnunk, vagy például pont ő mondta azt, hogy az, hogy bevezetjük a cis kategóriát a társadalomtudományba, meg a bináris, nem bináris binaritást, úgymond felhúzzuk, azzal kitakarjuk azt, ami a nő-férfi viszonyrendszer, amiben meg továbbra is fennállnak, akár az erőszak tekintetében, akár a gondoskodó munkaelosztása tekintetében egyenlőtlenségek, amikről meg továbbra is beszélni kell, és ha csak ezekről beszélünk, hogy cisz meg nem binár, és akkor arról nem tudunk beszélni, ami fennálló, materiálisan létező, valahogy a testünkhöz kötődő, abból struktúrákat levezető diskurzus. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban zajlik vita a nemzetközi tudományosságban, a gender studies-on belül, ezt mondom a jobboldali hallgatóknak is, hogy nem ez van, hogy a gender studies-t megette a queer elmélet, nem ette meg. Még az sem igaz, hogy a queer elmélet hívői azok egytől egyig kritikátlanul átvennék az aktivista trendeket, nem vették át, hanem egyszerűen így keresi mindenki azt, hogy itt van valami, ami zajlik, amiről nagyon nehéz bármit állítani, mert ez az elmúlt 5-10 évnek a fejleménye, tehát illetve jelenleg zajlik, tehát az mindig sokkal nehezebb leírni, mint múltbeli eseményeket így utólag elemezni, tehát a jelenről nagyon nehéz állításokat tenni. Aki a magyar sajtóból próbál értesülni ezekről a dolgokról, és nem is csak a tudományos részéről, hanem a politikai részéről, az nagyon meg van lőve, mert te is utaltál rá, hogy a kormánypropaganda az ugyan átveszi a tényeket, de rögtön bele is rakja egy ilyen apokaliptikus vízióba, hogy itt a nyugat hanyatlik, minden egy irányba megy, még pedig rossz irányba, és Magyarországon egyetlen lehetőség van ezt megakadályozni, ha továbbra is Orbán Viktorra szavaztok. És az ellenzék, az meg ugye szolga módon venni át mindent, amit Brüsszel mond, a migrációt, a gendert, meg a háborút, vagy nem tudom most éppen mi az aktuális, de tudom.
Igen, tehát, no migration, no gender, no war.
Igen, és hogy ez ugye Magyar Péter ellen, teljes ellenzék ellen lehet alkalmazni, tehát hogy az ellenzék viszont szolgai módon mindent vesz át, ami jön ezzel kapcsolatban nyugatról, nyugaton meg csak rossz zajlik. De nyugaton is, politikailag is sokkal összetettebb folyamatok zajlanak, tehát ahogy így próbáltam utalni erre, hogy a német törvénytervezet, a németországi törvénytervezet és az elfogadott törvény között zajlott lobby munka, zajlott társadalmi párbeszéd, viták, és amik aztán belekerültek valahogyan a törvénybe, kiterjedt vita zajlik arról, hogy a kiskorúak, akik transzneműnek érzik magukat, vagy nem tudnak a nemükkel azonosulni, azokkal az orvostudománynak mit kell kezdenie, Nagy-Britannia, Svédország, stb. Így alakítják át a protokollokat azzal kapcsolatban, hogy lehet-e gyerekeknek pubertás blokkolót adni, vagy nem, van-e elég tudásunk arra vonatkozóan, hogy ezek biztonságosak-e, vagy nem, milyenek a következményei, tehát hogy ezek így zajlanak. Ugye a kormányzati sajtó ezekről elég egyoldalúan tájékoztat. Tehát a vitákról nem, csak a felháborító dolgokról. És a másik oldal, a kormányfüggetlen sajtó, vagy, ha jól értem, kell, hogy legyen abban a sajtó szegmensben, ami így a hírversenyben részt vesz, egy ilyen termelési nyomás, tehát cikkeket kell termelni futószalagon, és nincs idő minden cikket kikutatni. De hát nagyon ezekkel a témákkal kapcsolatban nagyon erős a copy-paste jelensége, tehát, hogy gyakorlatilag egy vagy három darab Guardian cikkből, vagy hasonló cikkből összevágják az értékelést kontextualizálás nélkül, és sokszor meg ilyen, teljesen ilyen bulvár kontenté silányítva, tehát a társadalmi vitát egyáltalán nem tekintetbe véve. Most volt talán két hete egy ilyen cikk, ami szintén átfutott a magyar sajton, hogy J.K. Rowling nem bocsátana meg a Harry Potter filmek főszereplőinek.
Konkrétan az egyik cikknek az, azt hiszem a címe, hogy akkor most J.K. Rowling transzfóbe, terfe, izé, és döntsük el, mint egy ilyen BuzzFeed quiz.
Még visszautalva erre, ez a, hogy J.K. Rowling nem bocsátana meg a Harry Potter filmek sztárjainak. Szóba se került, senki nem kért bocsánatot, semmi nem volt, csak valamelyik, tehát a J.K. Rowling nyilván a világon az egyik legismertebb írónak a Twitterét követik emberek, és akkor valaki egy random hozzászóló megkérdezi ott, hogy és ha bocsánatot kérnének, megbocsátana? És amire ő mond valamit, hogy nem tudom, mikének kéne történnie, hogy. Tehát gyakorlatilag egy tweetváltásból egy random userrel csinálnak cikket valahol Nagy-Britanniában, és azt kritikáltan átvezi a HVG, hogy J.K. Rowling nem bocsátana meg. Tehát ennek mi értelme azon kívül, hogy kattintást generál? És igen, most az elmúlt napokban szintén voltak ilyen cikkek is, hogy így vajon J.K. Rowling terv, transzfóbe vagy micsoda, mint egy BuzzFeed cikk, de hát ez is ilyen kritikátlanul veszi át ezeket a fogalmakat, tehát hogy így, hogy J.K. Rowling azért, mert azt mondja, hogy vannak olyan kontextusok, ahol a biológiai nemnek van relevanciája, meg jelentősége, vagy hogy azt talán nem kellene gyűlöletbűncselekmény törvénnyel büntetni, hogy valaki azt mondja, hogy ez vannak ilyen biológiai realitások, hogy ezt így, tehát így sugallja a cikk lényegében, hogy hát itt egy tervről van szó, és így ráadásul ez ilyen full belterjes nyelvezet, mert nekünk lehet, hogy ismert, hogy ez a terv, az a transz kirekesztő radikális feministát jelenti, amit ma már nem csak feministákra, vagy radikális feministákra sütnek rá, hanem bárkire, aki valamit ebből a hitrendszerből bírál, de hogy vajon az, hogy terv, az egy ismert szó-e így a magyar társadalomban, vagy mitől lesz ismert, vagy jó dolog-e, hogy a magyar média ezt így kritikátlanul átveszi azokat az ilyen, ami gyakorlatilag csak egy szitokszó és egy harc eszköz egy oldal részéről, mit tudom én, az angol száz kontextusban. Szóval, hogy nagyon nehéz ebből a sajtószegmensből is tájékozódni, amit elvileg az ellenzékérzelmű szavazók, nem tudom, tényalapúbbnak és hihetőbbnek tartanak, és nyilván, tehát nem gondolom azt, hogy a világpolitikai eseményekből ez az a vita, amit a nem tudom, mindenkinek kötelessége a legnagyobb részletességgel követni, de hogy aki viszont szeretne tájékozódni, sem tud erről, mert hogy egy ilyen rettenetesen trehány és kritikátlanul nyugatos narratívában, és nem nincs mögé téve az a társadalmi vita, akár a pubertás blokkokkal kapcsolatban, akár a zöldek és baloldaliak különböző baloldali frakciók, különböző feministák közötti vitákról. Tehát hiszen ez sokkal szerte ágazóbb, mint ahogy bármelyik média szegmensben ez általában megjelenik.
Nagyon örülök, hogy ezt kifejtetted, és szerintem is borzasztóan színvonaltalanok ezek a cikkek a magyar sajtóban, és most egy picit monologizálok, mert ugyan nem a nemzetközi szintér a szakterületed részleteiben, hanem konkrétan a német és magyar helyzet, de szerintem nagyon jó, hogyha kontextusba is tesszük azokat a dolgokat, amiket elmondtál a németek kapcsán, mert tényleg az utóbbi két évben nagyon-nagyon-nagyon fontos folyamatok zajlottak angolszász és egyéb európai nyugati országokban, de a magyar sajtóban alig jelennek meg. Csak az utóbbi pár hétben nagyon fontos történések vannak, és mindjárt felsorolok egy párat, és mondtam neked még itt hétvégén, hogy nem tudom, mikor készültem utoljára ennyit adásra, 10 oldalas a jegyzetem most már, mert annyi sok fontos folyamat zajlik, például április 10-én tették közzé az úgynevezett KESS jelentést Nagy-Britanniában, ami egy 4 éves folyamatnak a vége, ez egy 4 éves vizsgálat, amivel dr. Hillary KESS-t bízták meg, hogy nézze meg, és hatalmas vihart kavart ez Nagy-Britanniában, és világszerte is nagyon-nagyon fontos relevanciája van, nagyon fontos ez az ügy, hogy a 18 év alatti fiataloknak nyújtott úgynevezett transz egészségügyi ellátását, milyen aggályokat, milyen javaslatokat fogalmazna meg, ez derült ki ebből a jelentésből. A Hillary KESS egyébként egy gyerekorvos. A Nagy-Britanniában ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon megnövekedett a főleg fiatal lányoknak a száma ezeken a gender klinikákon, és tényleg több ezer fiatalról van szó, akik pár év alatt berobbantak az ellátásba, és a Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat ugye írt fel rendesen pubertás blokkoló gyógyszereket, küldte kezelésre ezeket a fiatalokat. Ennek az előzménye egy 2022 nyarán tett időközi jelentés, akkor ez egy kicsit bejárta itthon is a sajt, nagyon-nagyon kicsit. A mostani jelentésről alig találtam információt. Az időközi jelentésnek többek között az lett az eredménye, hogy a híres Tavistock klinikát ugye bezárták, ahol az egyik fő központja volt ezeknek a genderkezeléseknek. Ami másik fontos történés, ez is április 18-án a BBC hozta le, hogy a skót egészségügyi szolgálat felfüggesztette a pubertás blokkolók felírását kiskorúaknak. Itt is már az a tény, hogy a BBC hozta ezt le, egy nagyon-nagyon fontos változás a brit közéletben, mert egészen idáig gyakorlatilag tabu téma volt az ilyen, vagy nagyon-nagyon kevésszer jelent meg kritikus hang azzal kapcsolatban, hogy kéne kezelni a nemi diszforiával szenvedő fiatalokat. Megyek most tovább, és majd aztán visszatérhetünk ezekre külön. Április 18-án Svédország fogadta el azt a törvényt, amely 18-ról 16 évre csökkenti a legális nemváltoztatás alsó korhatárát, és megkönnyíti a úgynevezett nemváltó műtétek elvégzését. Nem szeretem ezt a kifejezést, inkább azt mondanám, hogy nemi identitás célzó testcsonkító műtétek. Most ezt csak azért szúrtam ide be, mert szerintem ez is nehéz, ez, hogy mivel nem foglalkozik vele a magyar közbeszéd és a sajtó, ezért a szavakat is nehezen tudjuk akkuratesan használni. De megyek tovább, tehát, hogy ez azért is nagyon érdekes, mert Svédország volt az egyike azoknak az európai országoknak az utóbbi években, amely elkezdett ellenmenni a transzaktivizmus követeléseinek és az addig bevett gyakorlatoknak, hogy akkor mindent affirmálunk, minden identitást megtámogatunk a kezelésekkel, és minden gátat ezelől igyekezzünk elvenni. De ennek ellenére most megszavazták ezt a törvényt, és egyébként Svédország volt az első 1972-ben, aki bevezette a legális nemváltoztatást. Tehát, hogy itt nagyon érdekes, hogy Európa szerte is milyen ellenkező folyamatok zajlanak egymáshoz képest. Németországon és Svédországon, Európában egyébként összesen 11 országban van nemi önmeghatározáson alapuló törvény. Dánia, Belgium, Írország, Luxemburg, Málta, Portugália, és tavaly Finnország és Spanyolország is megszavazta, az EU-n kívül Izlandon, Norvégiában, Svájcban. Tehát, hogy így lássuk a kontextust, Dániában, Svédországban, Finnországban kezdték el ugye behúzni a féket, aztán Angliában. Most olvastam, hogy Szlovákiában van egy fontos hír, hogy április 3-mal eltörölték a transzneműek számára összeállított egészségügyi irányelvről szóló rendeletet. A rendelet nem kötötte volna a műtéthez a jogi nemváltást, elég lett volna egy orvosi szakvélemény a névváltoztatáshoz és a nem változtatást jelző szám megváltoztatásához az iratokban. És akkor még nem beszéltem arról, hogy mi zajlik Amerikában, Ausztráliában, erre is majd jó, ha kitérünk, mert nagyon fontos hírek vannak itt is. És akkor arról sem szól egyébként a sajtó Magyarországon, hogy mennyire fontos genderkritikus hangok, szervezetek, intézmények, rendelkezések jelennek meg, és az egészet nem látjuk a rendszerében, tehát ott van az LGB Alliance-nek a megjelenése, ami a homoszexuális jogait igyekszik védelni az LMBTQ követelésekkel szemben, vagy ott vannak a pszichológia terén a GenSpect konferenciák, és ezek a nagyon fontos szakmai kezdeményezések, hogy nézzük meg a pszichológián belül, hogy érdemes kezelni ezt a nemi diszfória kérdést, meg identitás kérdést. Ott van az Európai Gyerekgyógyászati Akadémia, ami egy rendkívül befolyásos szervezet, ami februárban adott ki egy közleményt, és óvatosságra int a beavatkozások tekintetében. Ez azért egy fontos fejlemény, mert ez egy olyan szervezet, ami rendkívül affirmatív, tehát rendkívül támogatja a kezeléseket, tehát még mindig képesek egy ilyet leírni, hogy szerintük a nemi kettősség koncepciója, a biológiailag meghatározott nemi kettősség, tehát a binaritás, az szerintük egy nem oké megközelítés, mert hogy ezt már meghaladtuk, és ennél komplexebbek és diverzebbek az identitások, mint a biológiai korlátok meghatároznák, és ez a szervezet kezd el megfogalmazni kritikus gondolatokat. Azért akartam ezt behozni, mert ugye annyira kevés lehetőségünk nyílik beszélni erről a témáról, hogy mindent be akartam ide passzírozni a beszélgetésünkbe is, hogyha már a nemzetközi helyzetről beszélgetünk, mert nem tudunk erről olvasni sehol, és ha olvasunk is, akkor tényleg ilyen nagyon színvonaltalan cikkeken keresztül, és hát nem tudom vádolni azokat az olvasókat, meg átlagembereket, akik azt se tudják, hogy mi van, és az egészből annyi jön nekik le, hogy most akkor J.K. Rowling tweetelt valamit, és most akkor egy transzfóbe, vagy nem.
Széttartó folyamatok zajlanak. Tehát sem nem hanyatlik a nyugat, sem nem mutatja nekünk az utat előre, hanem történnek politikai folyamatok, amiket így érdemes akár csak így önmagukban ismerni, tehát hogy mondjuk kivonjuk az Orbán rezsimet, meg a magyarországi helyzetet a képből, egyszerűen csak én jó tudni, hogy így mi zajlik máshol, és azt próbálni elrendezni az a helyet, vagy a mellett, hogy megpróbálunk mindent belepasszírozni abba a keretbe, ami így a mi politikai valóságunk. Ami szerintem fontos szintén kiemelni, hogy itt nem az van, hogy te vagy én, vagy bárkit próbálunk ilyen marginális aktivista hangokat kihangosítani, és úgy tenni, mintha ez valami mainstream lenne, hanem az van, hogy a BBC erről beszámol. De hát, hogy most például próbálják rendbe tenni a KESZ jelentéssel kapcsolatos gyűlölet-cunamit. Tehát egyszerűen próbálni kontextusba helyezni azt, amit ő kap. És a BBC-t azért nem lehet egy marginális blognak tekinteni, szóval, hogy szerintem ezzel így érdemes, és nem pontosan értem, hogy ezzel kapcsolatban az amúgy copy-paste-ben jeleskedő magyar sajtó ezt a részét miért nem veszi. Amire szintén utalsz, az, hogy így a gyerekekkel kapcsolatos, és a milyen kezelések jók a gyerekeknek diskurzus, az sokkal árnyaltabb annál, mint hogy öngyilkos, ez nem lesz öngyilkos, vagy hogy támogatni kell, mert minden gyerek tudja, vagy nem tudja, hogy egyszerűen itt különböző szakmák területéről nagyon komoly dolgok hangzanak, és például ennek a KESZ jelentésnek 388 oldal, szóval így nem egy ilyen csütörtök esti könnyed olvasmány, de hogy így áttekint nagyon sok tudományos tanulmány, mit tudunk egyáltalán arról, hogy mi jó a gyerekeknek, mi nem, és milyen adatokra hivatkozva kapnak a gyerekek ilyen vagy olyan kezelés, és ez kimondja, hogy hát itt valami mulasztás történt, mert nincs elég tudásunk, tehát nem zárja ki, hogy lehet, de hogy nincs elég tudásunk arra vonatkozóan, hogy a pubertás blokkolóknak és az ellentétes nemű hormonoknak mi a hosszú távú hatása. Gyerekeknek úgy írják fel nekik, hogy nincs utánkövetés, nem volt kellően lekutatva, tehát nem tudunk eleget. Nem azt mondja, hogy ez semmiképpen nem, de hogy talán mielőtt ezeket csináljuk, az orvosszakmai elveket be kellene tartani, és ezért ezt látják be most több országban, hogy így állítják le a kiskorúaknak nyújtott kezeléseket arra hivatkozva, hogy mégse tudunk eleget.
Azt mondja ki, bocsánat, a jelentés konkrétan, hogy nem bizonyítható, hogy ezek a készítmények segítenének a nemi diszforiában szenvedő gyerekeken, viszont a kezelés hosszú távú negatív hatásai bizonyíthatók. Tehát, hogy nagyon konkrét ajánlásokat és javaslatokat és kritikákat fogalmaz meg ez a jelentés, nem véletlen gondolom a gyűlölet cunami pont emiatt, de hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon átfogó, nagyon-nagyon részletes, egyébként el lehet olvasni, fenn van a Hillary Kess jelentése.
Igen, és annyira ilyen, nem tudom, ilyen dühítő, hogy rögtön ő le lett tervezve, meg transzfobozva, miközben ő tényleg egy nem része ennek az aktivista szubkultúrának. Ő így még nem tudom, olvastam róla feminista elemzéseket, akik így bírálják is, hogy nem eléggé feminista, meg nem jó nyelvet használ erre, arra, amarra. És természetesen lehetnek egy orvosnak is vakfoltjai, és mindegyik irányból. De hogy ő tényleg így azt próbálta feltárni, hogy tudunk eleget. Ez az, amit érdemes megfontolni, illetve hát az egyik, amit talált, hogy nem kooperáltak vele azok a kórházak, amelyekben van, tehát azok a gender klinikák, amelyek a gyerekeknek, vagy kamaszkorúaknak adnak ellenkező nemű hormonokat, illetve fiatalabbaknak pubertás blokkolókat, hogy feltárni a hosszú távú hatásokat, feltárni, hogy milyen protokollok alapján döntenek, milyen kezelések mellett, hogy így, hogy például ez, hogy nem kooperálnak, ez is mi. Tehát, hogy nagyon nehéz erről tudást gyűjteni, és azt hiszem most az is lett ennek a jelentésnek a nyomán a döntés az Egyesült Királyságban, hogy a felnőtt klinikákat is át akarják világítani. Tehát, hogy ott mi zajlik, mert csak azért, mert felnőtt vagy, az nem azt jelenti, hogy rögtön minden, amit kérsz, az kell. Tehát, hogy nem biztos, hogy az segít neked a legjobban, ha megkapsz minden hormont és minden orvosi kezelést, amit rögtön kíván. Szerintem ez is egy izgalmas dolog, mert például pont a Kess is azt mondja, hogy 18-25 éves korúakra kellene még külön kategória, mert nem igaz, hogy 18 éves korban már, mert még az egyszerűen az agy még fejlődik, és itt van még valami, amit nem tudunk. Tehát, hogy egyszerűen érdemes ezt kitalálni, az, hogy milyen egyéb mentális problémákkal függhet össze, vagy jár együtt, vagy nem biztos, hogy összefügg, de hogy nézzük meg, hogy akkor az autizmus, a szexuális erőszak tapasztalat, a drogos szülő, tehát hogy ilyeneket például leír a jelentésében, hogy nem tudom, ahonnan van adat, ott az érintett kamaszok hány százalékán áll fönt ez vagy az, vagy amaz, és hogy akkor ez akkor arra nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb terápia, hogy rögtön telenyomjuk olyan gyógyszerekkel, amiknek ráadásul hosszú távú hatásai vannak, de itt már tényleg egy olyan terepen vagyok, ami nem az én szakterületem, szerintem egyszerűen ebből látszik, hogy így nagyon komoly viták zajlanak, ami nem egy ilyen befogadás, kirekesztés, szélső jobb oldal versus liberalizmus, szocializmus vagy barbárság keret, hanem hogy itt sokkal összetettebb viták vannak, amiket érdemes figyelni, hogy itt erre tekintetelen, és még kettő szempontot behoznék. Az egyik az, hogy már említetted Szlovákiát is, és ide talán még idehoznám Spanyolországot is, ahol egy évvel ezelőtt elfogadták a nemi önmeghatározási törvényt, például mind a két országban, és egyébként Németország is ide tartozik. A koalíción belüli viták befolyásolják, hogy milyen döntés születik, és ennek megfelelően is, nem tudom, húzódik el, kerül bele egy passzus, kerül ki egy passzus, tehát hogy van még ez a szempont is, hogy itt, tehát Spanyolországban a PSOE és a Podemos, tehát a középbal és a szélsőbal, vagy ilyen radikálisabb baloldali pártok között volt a vita. Tehát, hogy itt nem a jobboldal és a baloldal között, hanem a baloldalon belül, vagy a német koalíción belül, amelyek elvileg kulturálisan mindegyik progresszív, de egyszerűen hoznak be szempontokat, és próbálják egymást kiegyensúlyozni, próbálnak a saját választóközösségükhöz szólni, és az alapján hozzák be javaslatokat, hogy az én közönségemnél melyik rezonál, vagy az én pártomra melyik lobby csoportnak van nagyobb hatása. Tehát, hogy szerintem ezt a tényezőt sem érdemes kihagyni, tehát nem csak így, hogy mondjam, értékek lecsapódása van a politikában, hanem pártérdekek megjelenítése, amiben a nőjogok, a transzjogok, a gyerekjogok kb. Így eszközök, amikkel lehet így sáfárkodni, hogy te megszavazod ezt, én akkor nem szavazom meg azt, vagy ilyesmik. És még egy szempont az pedig az, hogy itt azért is nehéz, mert utaltál arra, hogy olvasónak, hallgatónak milyen nehéz gombot várni arra, hogy mi történik, mert ugye a magyar sajtó ebben kevéssé van segítségére, de hogy ez, ebben szerintem nekem sokszor az az érzésem, hogy abban a nyugat-európai sajtóban, amit én olvasok, sem mindig segít, ugyanis ott is zajlik az, csak nem Orbán Viktorra levetítve ez a mindenki jobboldali vagy szélső jobboldali, aki nem viszi a teljes progresszív csomagot, vagy legalábbis egy gyanúperre lehet élni, hogy van valami rossz szándéka, tehát nem azt gondoljuk, hogy ő máshogy gondolja a dolgokat, vagy más érdekek vagy értékek mentén érvel, hanem egyszerűen ő morálisan rossz ember, és az, hogy egyszerűen így szavak mást jelentenek ma, mint mást jelentettek korábban. Tehát te is utaltál erre, hogy az, hogy két nem van, ez mit jelent? Na most a német nyelvben ezt úgy mondjuk, hogy Zweigeschlechtlichkeit, az angolban two genders. Hát ezek ilyen több jelentésű kifejezések, hogy a két neműség az azt jelenti-e, hogy a lányok azok, akiknek mosogatni kell, a fiúk azok, akiknek sok pénzt kell hazahozni, és állandóan dominánsnak kell lenni. Tehát ugye gyakorlatilag hozzá gondoljuk a biológiai nemhez azt, hogy milyen társadalmi nemi szerepelvárásoknak kell megfelelni. Vagy azt jelenti, hogy biológiailag két nem van, vagy spektrum van, vagy azt jelenti, hogy nemi identitásban van kettő, vagy egy spektrum. És ezek a szintek így teljesen összemosódnak, és mindenki taktikailag azt választja ki, ami éppen neki belefér, vagy hogy például a genderkritikus feministákat biológiai esszencializmussal vádolják, mert hogy utalnak arra, hogy a biológiai nemünknek biológiai alapja van, tehát hogy így ivarosan szaporodunk, hogy ilyenek a nemi szerveink, hogy ilyen a hormonok. A
és hogy ezen alapul a társadalmi elnyomás a nőknek.
Igen, és hogy miközben nem ezt állítják, hanem a biológiai esszencializmus genderkritikus feministák szerint az azt jelenteni, ami a konzervatív nézetnek a kritikáját jelenti, hogy mondjuk a biológiai női testünkből következne, hogy csak mi tudunk mosogatni. Mert ugye ez nem következik. Tehát egy természeti tényből levezetünk társadalmi tényeket. Ez lenne a patriarchátus kritikájának a tárgya, vagy a társadalmi kritika, nem tudom, a baloldali hagyománya az ez, hogy olyan dolgokat, amik társadalmiak, vannak, akik természetinek tekintenek. Ez lenne szerintem. És ehhez képest most, ha bármi módon a testre hivatkozol, tehát hogy mondjuk a nők azért vannak elnyomva, mert szabad szemmel belőhető, hogy a reprodukcióban melyik szerepet töltik be, konvex vagy konkáva, nemi szervük, tök független attól, hogy az van-e nekik, de egyszerűen így ránézésre a munkáltató tudja, a nemi erőszakoló tudja, a bántalmazó partner tudja, hogy nem agyal azon, meg nem az alapján tájékozódik, hogy ki minek identifikál. Hogy ilyen szempontból van biológiai alapja, hogy a női test, ami a reprodukcióra képes, ez alapján van ez meghatározva. És ez például a biológiai esszencializmus alatt is mást értünk. A mai, nem tudom, ilyen posztmodernem nyelven az nevezik biológiai esszencializmusnak, hogy hogy a nő esszenciájához hozzátartozik, hogy valamilyen teste legyen, akkor te biológiai esszencialista vagy. Vagy az az állítás, amiben a jobb oldal nagyon szeret pörögni, hogy a nem az egy társadalmi konstrukció. És ugye van a feminista értelmezés, vagy a nem tudom, régi, klasszikus, ma ugye ez már genderkritikusnak számít, hogy az a konstrukció, hogy levezetjük a szülésre való képességből azt, hogy az államnak milyen gondoskodáspolitikát kell folytatnia. Például az idős gondozásban nem kell se pénz, se paripa, se fegyver, mert a nők ezt természetesen elvégzik. Ez egy konstrukció, hogy levezetjük abból a biológiai tényből, hogy egy nő szülni képes, egy teljes szociálpolitikát, családpolitikát, gazdaságpolitikát. Vagy az a nemi konstrukció, hogy hogyan rendeljük hozzá a nem tudom, a világban megfigyelt tényekhez a fogalmakat, és hogy bizonyos testeket nőnek nevezünk, és mondjuk 10 évvel ezelőttig senkiben fel nem merült az, hogy a XX kromoszómával, vaginával rendelkező nagyobb, tehát a nagyobb ivarsejtet termelő testeket nevezzük nőnek, a másikat meg a férfinak, tehát hogy így megint a konstrukció az azt jelenti, hogy társadalmi gyakorlatokat vezetünk le valami biológiai tényből, vagy az pedig, hogy a fogalmakat hogyan rendeljük hozzá tárgyakhoz. És ez az utóbbi, ugye ez a, nem tudom, ilyen poststrukturalista, Foucault-Butler nyomán álló elképzelés, ami a kategóriákat teszi gyanussá, illetve hogy a kategóriák maguk, meg a kategória alkotás az lenne a felelős az egyenlőtlenségek fenntartásáért. Tehát nem, a kategóriák nem arra vannak, hogy leírjuk velük a valóságot, és úgymond artikuláljuk az egyenlőtlenségeket, amik továbbra is fennállnak, materiálisan, objektíven megfigyelhetően. Vitatkozhatunk róla, hogy jó-e a megfigyelés, de hogy legalábbis azt állítjuk, hogy van valami a világban kint, amit megfigyelünk, és amiről állításokat teszünk. Vagy pedig az, hogy a kategória maga a kirekesztésért felelős, vagy a főfelelős, vagy legalább az egyik felelős, mert minden kategória alkotásban van valami kirekesztés. Tehát ha azt mondom, hogy nő és férfi, akkor mi történik azokkal a szereplőkkel, akik ebben nem férnek bele, minden nőt beleértek el, vagy csak egy nők bizonyos csoportját, és akkor én egész másról beszélünk már, mint ha adottnak tekintenénk, hogy vannak nők és férfiak, és beszéljük arról, hogy közöttük milyenek a viszonyok. Tehát, hogy más az, hogy a meglévő kategóriák közötti viszonyokról beszélünk, például a nők és férfiak közötti hatalmi viszonyok, vagy arról, hogy a kiket tartozunk a kategóriába tartozónak, hol húzzuk meg a határt a kategóriák között, mi lesz azokkal, akik egyikben sincsenek benne. Ez lehet, hogy most ilyen túl, amit mondok, de hogy így nagyjából szerintem az elméletibb tétjei ezek a vitának, vagy amikor, vagy hogy így átlag ember nem érti, hogy ez miért téma, hogy nő meg férfi, de hogy valójában itt ilyen viták mentén strukturálódott át maga a gender studies is, meg az egész tér az elmúlt 30 évben.
Pont eszembe jutott, hogy hogyan lehet ezt visszahozni a földre, vagy hogy mondjam, a lilaságet egy kicsit gyakorlatibbá tenni, mert tényleg, ha így néz rá az ember, akkor azt gondolja, hogy jó, ezzel foglalkozom valaki más, tehát hogy így az én életemre ez tényleg tehát nem érdekel Foucault, nem érdekelnek a posztmod, nem érdekel az egész feminista. És most nagyon konkrét ügy zajlik Ausztráliában, aminek szintén most volt egy fontos fejleménye, április 12-én ért véget egy 3 napos bírósági tárgyalás az úgynevezett Tickle versus Giggle ügyben. Hogy ez miért releváns akár itt nálunk is, vagy bárhol a világon. A sztori röviden az, hogy van egy nő, Sal Grovernek hívják, aki létrehozott és működtetett egy úgynevezett Giggle nevű applikációt, ami csak nőknek szólt, amúgy elmeséli, hogy hogyan találta ki az anyukájával, jött ez az ötletük, hogy milyen jó lenne egy ilyen app, ahol csak nők vannak, és barátnőket keresnek, meg programokra járni, társakat, stb. Stb. És ez egy nagyon népszerű app lett, és ez a nő egyébként se nem volt feminista, se nem tudott az egész transz aktivizmusról, semmit nem tudott a gendert érintő politikai vitákról, tehát ő csak élte az életét, létrehozta ezt az appot, milyen kurva jó ötlet, legyen a nőknek egy tér, ennyi. És úgy oldotta meg azt, hogy ez csak nőknek szóljon, tehát hogy csak nők lehessenek rajta, hogy egy ilyen AI eszköz működött, és elmeséli, ahogy így kitanulta ez, hogy fogalma nem volt ennek az IT részéről, kitanulta ezt, hogy ez mit jelent, hogy lehet használni,
És annyit csinált az app, vagy az az AI eszköz, hogy amikor valaki megpróbált jelentkezni ebbe az applikációba, regisztrálni, akkor a profil képe alapján, a arc szerkezet alapján az AI eszköz felismerte, hogy ez egy nő vagy egy férfi. Azt gondolta ez a szegény Sal Grover, hogy ez egy milyen tök jó dolog, mert ez teljesen kiveszi az ilyen emberi elfogultságot, meg bármilyen, nem lehet őt megvádolni azzal, hogy ő bármilyen módon diszkriminálna. Ez egy tök tudományos alapon működő eszköz, és ez az AI ezt megoldja neki. Egyébként rengeteg férfit szórt ki ez az AI eszköz, tök jó volt. Néha bejutottak férfiak, de akkor jött a második lépcsőn az emberi közbenjárás, és akkor ő maga ránézett a profilra, látta, hogy férfi, és kiszórta. Egészen addig működött ez jól, amíg egy transznak magát azonosító férfi, akit Roxy Tickle-nek hívnak, bepróbált jutni ebbe az abba, ki is szórta az AI eszköz, de ő ezt úgy gondolta, hogy nem hagyja annyiban, mert hogy ő, mint transznő, neki joga van ahhoz, hogy ezen az appon jelen legyen. Olyannyira nem hagyta annyiban, hogy beperelte Sal Grovert, és ez a bírósági eljárás folyik most éppen Ausztráliában, és azt érdemes tudni, hogy Ausztráliának a nemi diszkriminációs törvénye az a CEDAW egyezményen alapul. A CEDAW egyezményről volt egy adásunk a Partizánon is tavaly, egy videós adásban interjú voltam meg nőjogi szakértőket ezzel kapcsolatban. Ez egy olyan egyezmény, amit az 190 ország aláírt, 191 körül, most lehet, hogy 191 vagy 189, mindegy. Rengeteg ország aláírta és ratifikálta, ami azt jelenti, hogy Magyarország is egyébként a jogrend részévé tette. Ez az ENSZ nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó bizottsága, ami ezt az egyezményt létrehozta. Ez a nők elleni diszkriminációt a nők biológiai kategóriáján alapozza meg, tehát úgy határozza meg, és úgy védi a nőket a biológiai nemük alapján. Na most Ausztrália is ratifikálta a CEDAW egyezményt annak idején, erre alapozta a saját nemi diszkriminációs törvényét, de 2013-ban egy törvénykiegészítés során eltávolították a biológiai nem meghatározását belőle, amely férfiként és nőként azonosította a nemeket. Most ez a törvény mindkét, tehát biológiai és nemi identitás szerinti fogalmat is tartalmazza, ugye ez angolban a sex és a gender, ami jelenlegi alkalmazás szerint, ugye a sex az a biológiai, nem a gender pedig most már azt jelenti, hogy nemi identitás. De egyiket sem határozza meg rendesen a törvény, tehát egy ilyen nagyon ködös törvény lett ez, és ez alapján perel Roxy Tickle is, ez a férfi, aki szeretné a nőknek szóló appot használni, és gyakorlatilag a per arról szól, hogy a jog mit is ismer el, hogy a nő egy konkrét biológiai kategória, vagy egy identitás. És azért is nagyon fontos ez az ügy, mert gyakorlatilag az egész CEDAW egyezményt teszi az asztalra, hogy oké-e a nőt biológiai kategóriának tekinteni. Tehát, hogy ha valaki azon gondolkozik, hogy miért fontos ez a saját életében, akkor azért érdemes tisztában lenni ezekkel az ügyekkel nemzetközi szinten is, mert itt nemzetközi szintű törvénykezések, egyezmények is léteznek, amik kihatnak egymásra, hogyha egyik vagy másik országban hoznak valamilyen rendelkezést, mint ahogy a KESZ jelentés például az orvostudományra ki fog hatni, meg az egyes nemzetekben alkotott hormonkezelési gyakorlatokra, stb. Erről egyébként csak tavaly januári hírt találtam a magyar sajtóban, de most Sal Grover gyakorlatilag az angol száz sajtóval, tehát tele van a neve, és nagyon-nagyon fontos, ami ott történik. Tényleg így, bocs, most egy ilyen személyes metázás fog következni. Azon gondolkozom közben, ahogy így beszélgetünk, hogy zajlanak ezek a nagyon komoly intézményi fejlemények, meg folyamatok, meg jogi eljárások, meg törvénykezések, de hogy egyszerűen arról van szó, itt például Ausztráliában, hogy egy férfi nem hajlandó elfogadni, hogy egy női térbe nem akarják a nők őt. Nem is a nők, egy darab nő nemet mondott neki, aki ezt az appot működteti. És ilyen ügyekkel egyébként tele van a nemzetközi sajtó, vagy például itt most beszéltünk a német helyzetről, hogy ott mennyi konfliktus volt, közbeszédben harcok, mennyi intézmény egyeztet, politikai pártok de a végén csak megszavazták azt, hogy lehet az identitásom egy jogi kategória, ami egyébként teljesen szubjektív. Te mit gondolsz erről a kérdésről, hogy itt, vagy hogy érzed magad ebben, amikor, tehát hogy te is így tudományosan elemzed ezeket a dolgokat, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egyébként így, hogy éled meg azt, hogy arról vitázunk bassza meg, hogy a nő az lehet egy kategória.
Szerintem, hogy nagyon fontosat mondtál ezzel kapcsolatban, hogy itt van egy férfi, aki be akar menni egy női térbe, és egy nő erre neki nemet mond. Ugye ez egy rendkívül transzfobálitás, amit tettél, viszont...
Szokásom szerint.
És nyilván itt most az iróniát szeretném hangsúlyozni a hallgatók számára, ugyanis erről nagyon nehéz beszélni, mert onnantól, hogy ő nőként azonosítja magát, innentől a elnyomott kisebbség bátor aktusának tűnik, aki szembeszáll az uralkodó társadalmi cisznormatív rendszerrel, ami őt kirekeszti. De ha ezt nem húzzuk rá ezt a maszlagot, hanem csak annak tekintjük, hogy itt így, itt van egy ember, aki, nem tudom, ugye a fényképek alapján most ilyen 50 év körüli, tehát hogy ő átesett egy férfi szocializáción, valamikor, nem tudom, 5-10 éve, fogalmam sincs, mikor rájött, hogy ő legbelül nő, és mindig is az volt, de hogy ezt a szocializációt nem tudja levetni. Tehát nem az van, hogy vállat vonok, vagy otthon bosszankodom, hogy így el lettem utasítva, hanem nekem jogosultságom van arra, hogy ott legyek. Tehát gyakorlatilag a transzneműség most egy ilyen védőhálót von köré, hogy megnevezhessük azt, hogy itt egy férfi jogosultság tudat van. És voltál az Ungár Péter podcastjában néhány hónappal ezelőtt, és ott az Ungár Péter hozza azt a példát, hogy ha van nőgyűlölet, akkor az az, ahogyan az úgynevezett terfekkel szemben a nagyon progresszív férfiak megnyilvánulnak a nyugati sajtóban. Tényleg ilyen bicska nyitogató, tehát ha nem az lenne, hogy rá ezt a progresszív ideológiát valljuk, akkor csak látnánk, tehát így, és hát nagyon sokan látjuk, hogy itt van valami, ami gyakorlatilag most egy ilyen szabad utat ad, vagy szabad nőket gyűlölni, csak most ezt már nem úgy hívjuk, hogy nőgyűlölet, hanem úgy hívjuk, hogy a kisebbségek melletti kiállás dühösen, de hát hadd ne tabusítsuk már emberek dühét, akik az igazságtalanság ellen kikelnek, és ezek lehetnek úgynevezett cis-hetero férfiak is, akik milyen jó szövetségesek, mert most kiállnak a legelnyomottabb kisebbség mellett, tehát hogy így engem ez a része tud azt hiszem a legjobban dühíteni, amikor így nem arra vagyunk kérve, hogy empátiát érdemlő kisebbséget ne diszkrimináljunk, ne dörgöljük bele az orrát folyamatosan nap mint nap az ő helyzetébe, ne, tehát hogy ne legyünk így, nem tudom, embertelenek vagy durvák a mindennapokban, valaki ezért nehogy, ne ezért ne kapjon meg egy munkát, ne legyen nagyobb erőszaknak kitéve, stb. Én ezeket így mind vallom itt. De az, hogy amikor az a kérés, hogy így a kedvesség meg a befogadás jegyében a saját percepciódat kapcsolt ki, és olyan értelemben percepciódat is, hogy amit egy AI is ráismer, hogy egy férfi, hogy te ezt ne annak lásd, tehát egyszerűen így muszáj kapcsolnod magad, akkor is, hogyha az egyik legalapvetőbb kategóriánk a nemnek a felismerése más emberben, úgy, hogy a kort is felismerjük, hogy nem tudod a 60 évest 7 évesnek látni, azért, mert ő 7 évesnek azonosítja magát. Tudom, hogy ez megint egy nagyon sértő összehasonlítás, de hogy vagy a bőrszínt is látjuk. Az, hogy a bőrszínhez milyen társadalmi elvárásokat, meg társadalmi struktúrákat kötünk, ugye az a társadalmi, de az maga a tény, azt így látjuk, és nem tudjuk nem látni, és ahogy a nemmel is így van, és ugye egyrészt az van, hogy a percepciódat kapcsolt ki, és egyszerűen nem csak azt monitorozzák ezek a népek, hogy jó névmást használsz-e, hanem látják-e a szemedben, hogy te annak látod őket, aminek ők látni akarják magukat, és minden egyes velük szemben állóval szemben elvárják, tehát a saját biztonságérzetük függ attól, hogy mindenki visszaigazolja a saját önképüket, ami ha nem erről a kisebbségi csoportról lenne szó, akkor így mindenkiben felkapcsolna a piros lámpa, mert hát, hogy így ilyeneket nem várunk el egymástól, hanem így azzal valahogy meg kell tanulnunk felnőttként együtt élni, hogy vannak emberek, akik nem látnak minket olyannak, amilyennek mi szeretnénk magunkat látni. Tehát lehet, hogy én valami rohadt okosnak, meg szépnek képzelem magam, kimegyek az utcára, és hát látom, hogy valaki engem nem tart szépnek, bemegyek egy helyre, és valaki hülyének néz, azzal valamit kezdenem kell, hogy így de nem látja, hogy én milyen egy zseni vagyok, akkor én abból mit kezdek, hogy vannak emberek, akik nem igazolják vissza az önképemet, és ugye ennél a csoportnál meg az az elvárás, hogy olyannak is kell látni őket, és nem szabad látni a patriarchális logikát a viselkedésben, mert ő valójában egy kisebbségi pozícióból küzdő bátor hős, és talán itt behoznék még egy szempontot, ha szabad, itt Nógrádi Noára szeretnék hivatkozni, aki ennek a műsornak is többször a vendége volt, és nagyon ajánlom a vele való összes interjút, mert szerintem Magyarországon ő az egyik legtisztábban beszélő és érvelő feminista.
Igen.
Ebben egyetértünk. És Nógrádi Noának van egy jó érve, ami számomra nagyon meggyőző és megvilágító erejű volt, ugyanis ez a transz és nem bináris aktivizmus, ez sokszor úgy hivatkozik magára, mint a korábbi igazságossági küzdelmeknek a folytatása. Tehát, hogy ahogyan a nők küzdöttek a nők jogaira, a feketék és romák jogaiért, a melegekért, és olyan értelemben küzdöttek a jogaikért, hogy a társadalom ismerje el őket egyenlő értékű tagjaként, tehát ugyanolyan értékes egy nő, mint egy férfi, egy roma, mint egy nem roma, egy leszbikus, mint egy hetero. És hogy ezek a mozgalmak úgy tekintik, hogy hát most egy újabb kisebbségi csoport jelentkezett be, hogy na akkor minket is tekintsetek ugyanolyan értékűnek, mint a többiek. És a Nógrádi Noá úgy érvel, hogy nem, ez ezen túlmegy. Ők nem azt mondják, nem csak annyit mondanak, hogy tekintsétek a transznemű embereket egyenértékű embernek, azok, akik nem transzok. Ez lenne ugye az antidiszkriminációs elv, hanem túlmennek azon, és azt mondják, hogy tekintsétek ezeket az embereket, illetve minket, pontosan úgy, ahogyan mi magunkat tekintjük. És ez emberektől többet követel. Tehát az se kevés egyébként, tehát nyilván az, akinek nagyon mélyen rögzült, nem tudom, szexista attitűdjei vannak, az az életében már nem biztos, hogy a nőket fogja tisztelni, de mondjuk azon az embernél is számon lehet kérni, hogy tartsa tiszteletben a törvényeket, és ne zaklassa szexuálisan a munkatársait, ne érvényesítsen diszkriminatív elveket, mondjuk munkáltatóként, stb. Akkor is, ha tök mindegy, hogy mit gondol a fejébe, ezt nem fogjuk tudni, nem tudjuk egymásnak a gondolatai és a percepciói fölött, nem tudunk csendőrködni, azt tudjuk, hogy a viselkedésében diszkriminál, vagy nem diszkriminál, alkalmaz erőszakot, vagy nem alkalmaz erőszakot, de ez az elvárás a transz és nem bináris aktivisták részéről, ez arra irányul, hogy változtass meg a percepciódat, és hogy te tekints engem annak, aminek én akarom, hogy tekints, de minden egyes ember, egy app üzemeltetője, egy egyetemi tanárod, a pszichológusod, mindenkitől csak azt fogadom el, hogy visszaigazolja azt, ami az én önképem, ami, tehát az én nézetem szerint jogosan vált ki dühöt, mert embereknek olyan szintű, nem tudom, szabadságába gázol bele az elfogadás örve alatt, ami sokaknak már ilyen nagyon dühítő.
És egyébként hozzátenném, hogy ennek az ügynek az a fejleménye, a konkrét fejleménye, pedig a per még nem zajlott le, hogy ez az app megszűnt működni. Tehát 2020 óta ez az app nem működik azért, mert ez a pasi nem csak egyszer perelt, tehát hogy perelt, aztán hoztak valami döntést, aztán újra perelt. Tehát hogy nem az van, hogy ez a férfi dühös lett, hogy nem engedték be az appba, és aztán perelt, és egyébként pedig a nők tere megmaradt, és aztán majd lesz valami döntés, hanem ez a női tér megszűnt létezni. Tehát hogyha én valamitől így dühös tudok lenni, tehát, hogy igen, hogy jogi eljárás, meg ilyen-olyan perek, meg törvényhozás, meg intézményi irányelvek, de hogy konkrétan on the ground, így az van, hogy megszűnt egy női tér, azért, mert egy férfinek akkora jogosultság tudata, hogy képtelen feldolgozni, hogy nemet mondtak neki, és nem elismerni őt nőként.
Ilyenre szokott még olyan példa is lenni, hogy mondjuk feministák szerveztek egy bármiféle koncertet, tábort, konferenciát csak nőknek, amit aztán elkezdenek transzaktivisták felnyomni, vagy tiltakozni, meg be akarnak jönni, meg nem tudom én, és a rendőrség letiltja azzal, hogy nem tudnák biztosítani a biztonságot, mert hogy egyszerűen erőszak veszély van, tehát már ennél a pontnál legkésőbb valakinek észre kéne vennie, hogy ez itt lehet, hogy itt valami férfi jogosultságtudat van, és nem egy elnyomott kisebbségnek a jogos harc az igazságosságért, és egy női tér emiatt le lett zárva, mert nem tudja a rendőrség vállalni a biztosítását azokkal szemben, aki erőszakkal fenyeget. És még egy pontot szeretnék behozni, mert így, amikor az előbb volt ez az absztrakt fejtegetésem, és próbáltad lehozni, hogy ez miért érdekes annak, aki nem akar ezekkel az elméleti vitákkal foglalkozni, hogy még az is érdekes, hogy ez miért érdekes Magyarországon, uh-huh. Most azon kívül, hogy lehet, hogy jó tudni arról, hogy mi zajlik máshol. Ez még nincs kikutatva, mert ugye ez most zajlik, de ami így szabad szemmel is látható, hogy azok, akik ilyen multinacionális céges kontextusban vannak, azoktól például már elvárás, most tényleg az ilyen mindenféle LMBT hónap, meg zászlók, meg izék mellett, hogy e-mailes aláírásban, meg a névjegykártyádon szerepeljen a she, her, vagy he, him, tehát gyakorlatilag megadni a névmásodat. Ugye ez... eredetileg arra szolgált, hogy aki eltér a normától, az hazadjon meg valami mást magának, de a magyar nyelven, amiben ráadásul nincsenek is névmások, megadod mellette az angolt, meg hogy olyannál mondjuk még lehetne, hogy mondjuk a Noah, akinek a neve nem pontosan, nem minden nyelvben tudható, hogy ez most fűnév vagy lánynév, odaírja a neve mellé, hogy ő lány, hogy valaki így be tudja lőni egy külföldiként. De ugye ez arra szolgál, hogy te a nevemen, mondjuk a Zsófia vagy Eszter, amik meglehetősen nemzetközi nevek, mi is írjuk oda a nevünk mellé a névmást, mert hát ki tudja? Nem lehet tudni a névből, a külsőből, nem lehet leolvasni, és ugye ez megint az, ami, hogy nem testileg meghatározott, hanem az identitás dönti el, hogy mi a nemed, és gyakorlatilag ezen az eszközön keresztül, ami lehet csak egy udvariassági gesztusnak tekinteni, hogy ne a kisebbségnek kelljen állandóan jeleznie magát, hogy ő kisebbség, hanem ezért a többség jófejségből ő maga is oda teszi, hogy ne, de hogy ezzel valójában azt is közvetíted, tehát ez egy udvariasságon túlmutat, ezzel azt közvetíted, hogy hát nem lehet leolvasni senkiről a nemét, tehát gyakorlatilag ezzel egy teljes ideológiai, vagy ilyen nézett csomagot kell csinálni.
Hadd szúrjak ide, bocsánat, jó. Egy rövid anekdotát, mert pontosan ez a helyzet állt elő, amikor a Patent Egyesületben ilyen nemzetközi referens voltam, mindegy, és rengeteg ilyen nemzetközi Zoom call-on kellett részt venni. Általában feministákkal, feminista szervezetek képviselőivel kevés férfi volt jelen, voltak ilyen ENSZ-es munkacsoport megbeszélések, mindegy, főként nők vesznek rajta részt, nők elleni erőszakkal foglalkoztunk a háborús helyzet közepén, és hogy így ott van mondjuk 20 ilyen kis ablak, amiben volt egy ilyen konkrét eset, ahol egyetlen darab férfi se volt, csak feminista szervezetek nemzetközi szinten mindenhonnan. Ott vagyunk a Zoom call-ban, mindenki másnak ki van írva a she, her, meg a... Nem is meg a... Mindenkinek she, her volt kiírva, bocsánat. Szerintem én voltam az egyetlen, aki nem írta ki, nem vagyok hajlandó ezt csinálni. De amit akarok mondani, az nem csak az, hogy ez milyen komikus, hogy nők elleni erőszakról beszélgetünk, feminista szervezetek képviselői, mindenki nő, mindenki tudja, hogy mindenki nő, és ki kell írni, hanem deklarálni is kell, mert hogy mentünk egy bemutatkozó kört az elején. És szerintem ezt már nagyon sok múlt is ismeri, hogy azért ezt tudjuk, hogy ez nem egy olyan értelemben vett opció, hogy én ezt kiírom, vagy nem írom ki, és én majd szépen eldöntöm, hanem morálisan leszek én amiatt megítélve, és ezt pontosan tudom, hogy a bemutatkozó körnél, hogy miután mindenki elmondta, hogy hi, I'm Sally, she, her, hi, I'm Martha, she, her, és én ezt nem csinálom, annak pontosan tudom, hogy van egy társadalmi súlya, onnantól kezdve mindenki tudni fogja, hogy én valószínűleg milyen nézeteket vallok. Tehát ezzel érkezik egy egész csomag cucc, ami miatt én is besorolom őket egy helyre, ők is besorolnak engem, és nem beszélünk róla, tehát ez nyilván... És aztán folytatjuk a beszélgetést a nők elleni erőszakról, tehát hogy az abszurditása a helyzetnek tényleg nagyon durva szinten van.
Én nekem is rendszeresen előfordul mindenféle ilyen nemzetközi felállásokban, hogy így bemutatkozókör, én se teszem hozzá, és akkor történt már olyan, hogy visszakérdeznek, hogy és a névmásod? Van ez? Meg van az, amikor így És az ilyen nagyon felszabadító volt, hogy nem tudom, én voltam az ötödik, bemutatkoztam, ahogy én bemutatkozom, majd adtam tovább, és onnantól már nem mondták az emberek, vagy nem mindenki. Aha. Tehát, hogy gyakorlatilag kell egy első ember, aki vállalja ennek az ódiumát, hogy és akkor abból jön rá valaki, hogy, ja, hogy ezt nem muszáj tenni, és vagy vállalod ennek, de hogy így van következménye, amit mondasz, hogy mert besoroljátok egymást, tudod, hogyha valaki ezt nem mondja ki, akkor nem tartozik a helyesen gondolkodók közé, és hogy itt szerintem itt fontos megemlíteni azt, ami szerintem egy nagyon problematikus eleme ennek a nézetrendszernek, hogy egy ilyen vallás jellegét ölti. Én egyházi iskolába jártam középiskolásként, és ott a nap elején, meg a nap végén mindig volt egy ima. Ami így nem kérdőjelezte meg senki, tudjuk, hogy még iskolába járunk, mindannyian keresztények voltunk, és hogy ez így nekem ehhez hasonlít, ez a bemutatkozó körbe mondd el a név másod, hogy így ez a jelezd, hogy mi egy közösséghez tartozunk, és megteheted, hogy nem, de azzal azt jelzed, hogy nem tartozol közénk, tehát hogy vannak ezek az ilyen rítusok, társadalmi mozgalmak ilyet csinálnak, tehát hogy ez az, hogy szimbólumokat, rítusokat alakítanak ki, ehhez nem kell vallási szektának lenned, ez a legkisebb, nem tudom, foci egyletben is megvannak az odatartozásnak a jelzései, csak hogy ennek ugye van az a vetülete, hogy olyan helyzetekben, ahol ti elvileg mondjuk tárgyaltok, vagy a nők elleni erőszakról beszéltek, vagy a kormány képviselőjével, vagy valami, nem tudom, vita helyzet van, és hogy így, hogy akkor így neked kell valahogy lemeccselned, hogy mik a következményei, mik a költségei, mit akarsz jelenleg a nézeteidből megmutatni, holott az a nézet éppen jelenleg teljesen irreleváns, és mondjuk tönkreteheti az együttműködést az adott ügyben, hogyha ő téged nem tart maga közé vallónak, de te nem akarsz egy olyan nézethez tartozást mutatni, amit nem érzel, és lehet, hogy vagy nem tudom igazából felmérni, hogy ez erre mennyire ismer rá a hallgató a saját közegéből, de most ez minket így érint, mert mi vagyunk ezekben a közegekben, ahol ez ügy, de biztos, hogy sokan azért azzal találkoznak, hogy akár, vagy azért, mert maguk ennek a korosztálynak a tagjai, mondjuk 25 év alattiak, hogy a TikTokon ról tájékozódnak, akár van kamasz gyerekük, és látják, hogy a gyerek honnan szedi a társadalommal kapcsolatos nézeteit. Tehát, hogy például szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy beszéljünk arról, hogy honnan szedjük az értelmezéseinket, és ez is például egy társadalomtudományos kérdés is. Megint nem ilyen a vénasszony károg azon, hogy a mai fiatalok mit csinálnak, hanem hogy ez egy feltehető kérdés, hogy honnan rakjuk össze a világot, miből. És az, hogy mondjuk a Netflix, a YouTube, a TikTok, az egy ilyen elsődleges források lettek, mert az iskola már nem az, a kamaszoknak a szülők eleve már nem autoritások, középiskolákban, vagy ha nem társadalomtudományt tanulsz, akkor az egyetemeken nincs rá eszközöd, hogy hogyan értelmezd a körülötted levő világot, nincs társadalmi ismeret óra, politika elmélet, demokrácia óra, és akkor ezek az emberek, tehát ugye, amire én is utaltam kicsit, hogy jönnek be a hallgatóim az órákra, érdeklődőek, kritikusak, intelligensek, tehát csak egyszerűen az az egy világ, amit ők látnak, az az, amit ők a saját aktivista közegükben, illetve a közösségi médián látnak, és minden más az ilyen nem ismert, a múlt része, bináris, elnyomó, tehát ilyen nagyon fura, egyszerű kategóriákba teszik a világot, és ezt meg le lehet írni, mint társadalmi jelenség, ez nem ilyen, hogy természettől fogva való, vagy ma már ez a modern, hanem az van, hogy itt folyamatok zajlanak, amiket lehet elemezni, utána mindenki eldönti, hogy normatívan hova sorolja be magát, de hogy ez nem a természet adta, hanem ezt mi alakítottuk ki. Emberek, ez befolyásolja a politika, a politikai pártok, a gazdasági érdekek, a társadalmi mozgalmak közötti interakciók, azok az elméletek, amik kifolytak az egyetemekből az aktivizmusba, az aktivizmusból visszafolynak az egyetemet. Erről, hogy itt egy ilyen nagyon komplex helyzet van, és a végén meg ott vagyunk, hogy Giggle-nek be kell zárnia az apját, mert nem felel meg a nő fogalomról alkotott definíciója egy aktuális trendnek.
Beszéltünk még a tavaly előtti interjúban arról, hogy amikor itt voltál, hogy mennyire kapjuk vagy nem kapjuk a TERF, transzfób, náci és egyéb jelzőket,
az is érdekel, hogy személyes szinten mennyire kapod az elmúlt években, ez változott-e, vagy mennyire könnyebb erről megnyilatkozni úgy, hogy ne kapd ezt a backlash-t, meg hogy mit látsz így az akadémiai, meg tudományos körökben, hogy lehet-e már szabadabban beszélni, írni erről, vagy még mindig működik ez az elcsendesítési eszköztár, ami ilyenkor főleg ugye nyilván a nőket éri.
Kapom én is ezt a bélyeget. Az azért szerintem az itthoni kontextusban engem valamennyire véd, hogy megkaptam ezt a Kolnai díjat. Tehát legalábbis a magyar mainstream politika tudományos mező szerint az a könyv, az nem egy szélsőjobboldali propaganda kiadvány. Ennyi talán kijelenthető. Akkor is, hogyha olyan emberek, akik amúgy nem olvasták a könyvet, annak nevezik. Azért mondom, hogy nem olvasták, mert a Fidesz az AfD-hez hasonlítom benne, ugye a német szélsőjobboldali párthoz több ponton kimutatom elemzések alapján, hogy az AfD csomó kérdésben liberálisabb diskurzust visz, mint a Fidesz, stb. Tehát, hogy szerintem azzal vádolni engem, hogy ugyanazt mondom, mint a Fidesz, és én a Fidesznek gyártok egy legitimációt ezzel a könyvvel, szerintem, tehát, hogy egyszerűen valaki nem olvasta a könyvet, vagy nem értette, vagy inkább nem akarta érteni, egész egyszerűen azért, mert vannak benne olyan dolgok is, ami nem felel meg a jelenlegi, nem tudom, aktivista szótárnak. A nemzetközi térben utaltam már arra, hogy sokkal differenciáltabb vita zajlik, és vannak azok, és velem is körülbelül fél évente egyszer megesik, hogy valakik erőfeszítést tesznek abba, hogy egy konferencia szervezőit rávegyék arra, hogy a Kovács Esztert nem szabad szerepeltetni, vonják vissza a meghívást, néha sikerül, néha nem.
Igen.
Tehát, hogy ez abszolút zajlik. De az ellenkezője is zajlik, tehát, hogy én azt érzékelem, lehet, hogy rosszul, de hogy pont erről az eltörlés kultúrája, elcsendesítés, mi a tudomány szabadsága, mennyire szükségszerűen politikai a tudomány, mennyire kellene kívül tartani a politikát a tudományon belül. Ilyen számomra reménykeltő viták zajlanak az elmúlt 2-3 évben. Ezt az aktivista tudósok, vagy a woke tudósok nem nagy örömmel veszik tudomásul, tehát ők rámondják, hogy na, az establishment próbálja helyreállítani a status quo-t. Én meg ezt úgy értelmezem, hogy jaj, de jó, végre bizonyos dolgokról nem csak ebben a kirekesztés befogadás keretben lehet beszélni, hanem itt zajlanak folyamatok, amiket valahogy differenciáltan kellene leírni. Tehát nem az van, hogy térjünk vissza egy olyan világhoz, amikor még a tudomány objektív volt, és nem jöttek be holmi politikai szempontok. Szerintem az, aki egy kicsit is baloldali, vagy egy kicsit is a kritikai elméletek talaján áll, az ezt a pozíciót nem tudja már elfogadni. De az, hogy valami módon le kell tudnunk írni, hogy valami zajlik, amiben esetleg lehet, hogy vannak problémák, vagy van következménye a kutatás szabadságára, az, hogy itt ütköznek kisebbségek jogai, és hogy azokat nem olyan egyszerű eldönteni, hogy na akkor a ciszek, azok privilegizáltak, a transzok meg elnyomottak, és ezért a cisz nők azok már így lekerültek az agendáról, ott effektíve a nőknek nagyon sok továbbra is fennálló materiális hátránya van a társadalma, mintha több fórum lenne, ahol ezekről lehet beszélni, és hogy tényleg nagyon sok elméleti szöveg születik arról, ami megpróbálja ezekben a kortárs folyamatok kontextusában leírni, akár a, hogy ilyen, nem tudom, pártpolitikai csatározások metszetében, akár hogy milyen, hogy a gazdasági rendünk, ez az egész ilyen neoliberális rend, ahogyan ezt az individualizmust ünnepli, ahogy az egyéni identitás, mindent az egyének szintjén tudunk csak megragadni, erről Bethlen Annával is beszéltél ebben az adásban, hogy egy egyéni sztorik vannak csak, és ezért a fogadó oldalon is csak az van, hogy te empatizálsz azzal az egyénnel, vagy nem, de hogy a 3, 5, 35, 300 sztoriból megpróbálni kirakni, hogy jó, de mi akkor ebből a társadalmi, vagy hogy áll ez össze, hogy itt csak egy egyéni ember szenvedése van, amit csak egy módon lehet csökkenteni, vagy van egyáltalán valami társadalmi változás, ami oka annak az egyéni szenvedésnek? Van-e társadalmi szempont abban, hogy ez az egyén hogyan értelmezi a szenvedését? Milyen társadalmilag felelős reakciónk lehetségesek arra az egyéni szenvedésre? Csak az az egy, hogy affirmálom, vagy nem affirmálom az önértékelését? Egyszerűen az, hogy mondjuk társadalmivá tágítani ezekről a kérdésekről a vitát, és vagy ezt ennek az egész jelenséghalmaznak az értelmezését, kiszakítani ebből a nagyon binárisból, bocsánat, tehát itt szeretném meghaladni ezt a... a műsorban mindenképp szeretnék egy binaritást meghaladni, az pedig a befogadók vannak, és kirekesztők, haladók és szélső jobboldaliak. Tehát, hogy ennél queerebb a valóság, hogy próbáljuk beengedni a fluiditást az értelmezésünkbe.
Ne haragudj, de nem ez lesz a végszó. Már a tartalommal együttértek. És nem tudom, nem a végére még azt is odabigyeszteni, hogy és egyébként fiatal lányokkal történik valami. Ha már annyit felismertünk a feminizmusunkban, hogy igen, az egyéni testképzavarom, meg az egyéni identitás problémám az egy nagyobb társadalmi rendszerbe illeszkedik be, és táplálja a társadalom az én testképzavaromat, akkor nem lehet nem elmenni amellett, hogy itt tényleg beszélünk annak ellenére, amit az elején említettél, hogy próbálják a törvénykezésben például a patologizálás ellenében hozni a jogszabályokat, hogy ne tekintsünk ezekre orvosi meg mentális problémákra, de közben bassza meg a genderklinikákon rendre fiatal lányok jelentkeznek most már egyre nagyobb számban, fiúk is, de a lányok száma az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megugrott, és igenis megjelentek a detranzícionálók, akikről szintén egy egész adást lehetne, remélem, hogy lesz. Azok a lányok, akik ki akarnak csekkolni a női létből, mert igenis van erőszak az életükben, vagy mentális probléma, vagy más egyéb történet, ami miatt egyszerűen nem elképzelhető nekik, hogy büszkék legyenek arra, hogy nők, és szeressék magukat nőként. Tehát, hogy én nem tudom nem ezt látni, hogy itt beszélhetünk a szülői engedélyről, meg a ilyen-olyan módon lehet engedélyeztetni azt, hogy én a személyi igazolványomban mit akarok látni, de az egy fontos kérdés, hogy a jog mennyire támogatja meg azt, hogy az identitás problémák, a fiatalok identitás problémái körül milyen társadalmi eredők vannak, és a testképzavarokat hogyan affirmáljuk, vagy nem. Ezek borzasztóan komoly kérdések. Úgyhogy még a végére tényleg ajánlom a hallgatóknak Eszter könyvét, a Genderőrületek Németországban és Magyarországon című könyvet, illetve az említett fundamentumos írást, és reméljük, hogy a magyar sajtó is hallgat valahol valahogyan minket, vagy eljut hozzájuk az az üzenet, hogy egy kicsit többet és árnyaltabban foglalkozzanak, hogy úgy mondjam, queerebb módon ezekkel a nemzetközi fejleményekkel. Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.